Jó reggelt kívánok mindenkinek, üdvözlök mindenkit az informatikus pénteken. Úgy hirdettük meg ezt az eseményt, hogy Windows Server, tehát Windows Server 2016 újdonságok, és Azure hibrid felhő, és egy huszárvágással úgy döntöttünk a, mondjam úgy tegnap délután, hogy kicsit megfordítjuk a meghirdetett programot, itt láthattátok is már az ajtón kiírva, és először összerakjuk azt a hibrid felhőt, amit ígértünk, meg amit szeretnénk, hogy mindenkinek működjön, és utána, ha marad rá idő, valószínűleg marad rá idő, akkor Windows Server 2016 újdonságokról is egy picit, illetve hogy ezek az újdonságok milyen irányba terelik még jobban a hibrid megvalósíthatóságot, illetve a hibrid irányt. Jó, üdvözlök mindenkit, Király István vagyok, hogyha valakivel nem találkoztam, de nagyon sok ismerős arcot látok. A mai nap célja az, hogy összerakjunk egy nagyon pici hibrid rendszert, viszont innettől már lehet tovább építkezni, illetve az alap legyen meg mindenkinél, és lássa mindenki, hogy ez működik, és hogy ez rendben van, és ez használható, és ez egy abszolút életképes szkenárió. Igazándiból mi úgy terveztük, hogy ez egy ilyen kis és középvállalati szektorban elindulásnak jó, de azt mondanám, hogy aki nagyvállalati szektorból érkezett, annak is remélem, hogy hasznos lesz. Csak demókkal készültünk, illetve demórendszerrel. Nagyon sok diát tudok adni a végén, jó? Tehát aki volt már nálam képzésen, tudja, nem nagyon szeretek, meg nem nagyon szoktam diákat mutogatni, sokkal jobban szeretem, hogyha ha egy kicsit hands-on labozunk, és ez a nap ez erről szól. Arra kérek mindenkit, hogy akinek valami elakadt, nem úgy működik, ahogy nálam, remélem, hogy úgy lesz, hogy nálam működik, és nálatok nem fordítva, mert az még rosszabb, és valószínűleg a végén mindenkire működni fog, akkor tegye fel a kezét, és oda megyek segíteni, jó? Illetve, hogyha valakinek kérdése van, akár közben is, akkor azt nyugodtan, hangosan, hogy mindenki hallja. Én valószínűleg meg fogom ismételni a kérdést a felvétel miatt, hogy ha valaki később vissza akarja nézni, akkor ő is hallja a kérdést, és én közben válaszolok rá, jó? Tehát nem kell a végén, meg nem kell ebédszünetben, hanem közben, mert valószínűleg az a gondolat az másnak a fejében is megfordult, nyugodtan közben. Azt szeretném kérdezni, hogy ha majd megcsináljuk, ha az ügyfél ezt kérdezi, ha pingelek ide, akkor miért nem ping oda, stb. Jó, amire tudok nyilván válaszolok, amire nem, hát majd akkor mindig azt fogom mondani, hogy utána nézünk. Jó, de remélhetőleg mindenre fogok tudni válaszolni. Van nekünk itt előkészítve labor, amit be fogunk most gyorsan setupolni, de mielőtt besetupoljuk ezt az egészet, azért egy ilyen 15 percet beszélnék a felhőről is, nem azért, hogy miért jó ez nekünk, meg nem szlájdon keresztül, hanem rajzoltam egy nagyon csúnya ábrát, mert nagyon szeretek rajzolni. Nem tudok, csak szeretek, tehát az nem ugyanaz. És hát az most így néz ki ez az én ábrám. Egy picit itt összeszedem a dolgokat, és én erre az ábrára így rá fogok kicsit most így rajzolgatni, hogy mondjuk pirossal, hogy mire is gondoltam én, és miért rajzoltam ezt így fel. És mit fogunk csinálni? Ez különben az agenda, jó? Tehát ez az agendánk. Miért építünk ki hibrid felhőt, és hogyan használjuk? Maga a felhő, Microsoft felhő három alappillérből áll, ami három alappillért összefog az Azure Active Directory, és használni fogjuk ezt is. Az egyik alappillér ugye maga az Azure, amiről ma beszélni fogunk, áll platform szolgáltatásból és infrastruktúra szolgáltatásból. Mi csak kimondottan infrastruktúra szolgáltatást fogunk a mai napon használni, vagyis virtuális gépek, virtuális hálózatok, cluster, load balancer és ehhez tartozó dolgok, IP címek, stb. Jó? Tehát infrastruktúra oldalról. A másik dolog, amiről már ugye nem fogunk beszélni, az a szoftver szolgáltatások csoportja, maga az Office 365, levelezés, csoportmunka, kommunikáció. Ugye? Ez a másik pillér. És van egy harmadik pillér, ami nagyon-nagyon erős fókuszba fog kerülni a következő időszakban a Microsoftnál, és eddig egy kicsit úgy elfelejtődött. Ez maga az Intune vagy EMS csomag, ami pedig a management felületet látja el. Nem csak a felhőben, hanem a földi rendszerek felé is. Azt szoktam mondani, hogy mini system center a felhőből. Nagyon távolról, jó? Tehát azért nem egy az egyben. Na most ezeket a szolgáltatásokat összefogja az Azure Active Directory, amit mindenhol használunk, csak nem biztos, hogy tudjuk, illetve hát a felhasználó remélhetőleg nem tudja, csak azt tudja, hogy e-mail címet kell használnia, ugye UPN nevet kell használnia, és akkor utána ő mindent el fog érni. Mi is fogjuk használni ugye az Azure AD-t, hiszen készítünk egy hibrid rendszert, ami a következő féleképpen fog felépülni. Nagyon szép lesz az ábrám a végére, biztos átlátható lesz. Elkészítjük először a VPN-t, vagyis összedrótozzuk, és egy kicsit rosszul rajzoltam be, mert igazán az azúri kellett volna felhúznom ezt a vonalat, összedrótozzuk, és fel is húzom, összedrótozzuk az azúr előfizetésünket a helyi on-premises rendszerrel, ahol egy DC van a sarokban, egy domain controller. Meg sok-sok más szerver, ez most lényegtelen. A VPN-t azért készítjük el, mert szeretnénk az Azure-ban majd egy DC2-t is, természetesen, ide berakni, illetve utána ott már tovább tudtok építkezni bármilyen más szerverrel, utána már tovább nem megyünk. Jó, ez csak annyi, hogy mi az ajánlás DC telepítésre, illetve hogy hogyan lehet onnan már tovább lépdesni, mellé rakosgatni más gépeket, hogyan fognak ezek VPN-be kommunikálni, stb. A másik dolog, amit elkészítünk, az pedig az Azure AD Connect, amit ilyen nagyon hülye vonalra rajzoltam be. Ez pedig ugye arra szolgál, hogyha tovább akartok a felhőben építkezni, és igénybe akarjátok venni például az Office 365-öt, akkor egy SSO-hoz hasonló, mert azért SSO-hoz hasonló lesz csak, nem SSO lesz, egy SSO-hoz hasonló megoldásra, nagyon egyszerű megoldással valóban azt tudjuk biztosítani a felhasználóknak, hogy bármely Azure szolgáltatásba, bármely Office 365 és a köré épülő szolgáltatásba, vagy esetleg mi magunk az Intune-ban, a management során ki tudjuk választani azokat az objektumokat, ami a lenti domain controllerbe található, komputerek, gruppok, userek és minden más egyéb objektumok, ugye össze lesz drótozva az egész, és azért van itt ez a vonal idáig, ugye, az Azure Active Directory-ba. Ugye mai napon az O365 meg az Intune részt azt természetesen kihagyjuk, nem is lenne rá idő, meg nem is ez volt a cél, meg nem is ez a feladat, hanem maga az infrastruktúra felépítése az Azure-ban, és utána nyilvánvalóan hosszú távon egy cégnek az az érdeke, hogy nem csak infrastruktúrát használjon az Azure-ból, hanem ugye platform szolgáltatásokat is, hiszen ott nem kell menedzselni, vagy kevésbé kell menedzselni, kevésbé igényel menedzselhetőséget, nincs rá szükség igazándiból, mint az infrastruktúra, de azért klasszikusan ugye infrastruktúra oldalról szoktunk gondolkodni. Hol van az a VM, adja nekem IP-t, azt majd ott bütykölöm ugye puttyal, vagy RDP-vel, vagy ki milyen operációs rendszert szeret. Mai napnak nem témája, de nyilvánvalóan, hogyha ez így össze van drótozva VPN-nal, akkor ott aztán fönt, most nekünk mindegy, hogy Linux, meg SharePoint, meg SQL, meg bármi más futhat, meg Windows. Erre egy külön most nem fogunk nyilvánvalóan kitérni, nem ilyen termékbemutató lesz ma, hanem inkább gyakorlati dolgok. Na most, mivel hogy a CORP szerinti tematika az Windows Server 2016 és hibrid felhő, ezért van egy érzékeny pontunk az egész mai napban, az pedig az, hogy szeretnénk egy site recovery-t is elkészíteni, vagyis tételezzük fel, hogy itt lent vannak nekünk Hyper-V szervereink, bár nem csak Hyper-V szerver lehet ugye a Földön, és ezeket a VM-eket, a benne futó kis VM-eket, ilyen kis karikákat rajzolok, ezeket szeretnénk valahogy megvédeni és felreplikálni a felhőbe. Nem tudom, hogy maga az agent az fel fog-e menni Windows Server 2016 TP4-re, majd meglátjuk. Ez az egy, ami egy kicsit billeg a mai nap gyakorlatában, de már a tegnap nekem sem volt időm kipróbálni. Úgyhogy a többi minden mást, amit megígértünk, kiírtunk az ajtóra, és kiment levélben, azt reményem szerint tökéletesen el tudjuk készíteni, össze tudjuk illeszteni. Ehhez mindenki kap egy Azure előfizetést, egy Azure Pass-t, amihez ugye nem kell bankkártya, és azt kérek mindenkitől, hogy amit odaadok kódot, azzal regisztrálja most egy Watta új előfizetést, ne bajlódjunk most azzal, hogy én szeretnék a sajátomba beköltözni, de nekem LiveID is regisztrációm van, nekem nem LiveID is van, hanem Azure AD is regisztrációm van, hanem inkább mindenki regisztrálja most egy újat, pillanatok alatt megvan, együtt megcsináljuk, és akkor legyen egy teljesen szűz környezet, egy teljesen tiszta környezet mindenkinek, azért, hogy ne legyen az, hogy most nekem ott már fut valami, nem fut valami, valamivel össze van drótozva, hanem csak itt tényleg építkezzünk. Illetve maga a regisztrációnak is van egy folyamata, hogyha felhőbe akarunk költözni, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy nagyon nem mindegy, hogy hogyan regisztráljuk ezeket az előfizetéseket, és egy picit most ezt az ábrát lecsukom, és előveszek egy böngészőt. Ugyanis klasszikus bejelentkezési, Azure bejelentkezési felület, amire fölhívnám a figyelmet itt a Microsoft fiók felirat. Sajnos, vagy nem sajnos, ez most már így történt, a Microsoft az elején az Azure regisztrációt nagyon erősen kötötte a LiveID-hoz, vagy a Microsoft accounthoz, ugye. Nagyon sokan így regisztráltak, vagy most is így regisztrálnak a portálon keresztül, hogyha azt mondjuk, hogy azure.com, és akkor regisztráció 30 napos trial verzió. Nem tudom, miért még a felület mindig ezt előlteti. Ha Live ID-t regisztrálunk, akkor is készül mögötte egy Azure Active Directory azonosítónk, ami valami ponton Microsoft.com-ra végződik, és akkor utána jön a probléma, idézőjelben probléma, hogy az Office 365-et viszont másképp regisztráltuk. Magyarul nem lesz egy ilyen egységes ábránk a falon, az IT szobában, hanem az Office 365 egy külön tenantban, egy külön előfizetésbe fog bekerülni, még az Azure egy másikba, és utána későbbiekben ezeknek az összekapcsolása, illetve összeszinkronizálása, illetve a hibrid kialakítása problémákat okozhat. Nem megoldhatatlan, de macerásabb, kényelmetlenebb. Az Azure-ban Live ID-val lépünk be minden más felhőszolgáltatásban, meg a saját e-mail címünkkel. Eleve érződik, hogy itt valami akkor ugye nem stimmel. Úgyhogy figyeljünk rá, meg figyeljetek rá, ügyfeleknél se, magatoknak se, szerintem senki ne regisztráljon Live ID-val, csak a probléma van belőle. Használjuk az új portált, tehát látszik a felületen is a különbség, hogy Azure Active Directory-ba akarok belépni, egy branded site-on keresztül akarok belépni, és azt írja, hogy jelentkezzen be munkahelyi vagy iskolai fiókjával, és nem Microsoft account-tal, és nem Live ID-val, ugye? Tehát a saját e-mail címünkkel, saját domain nevünkkel, még a másik felületen pedig még a Live ID-t erőlteti. Ennek oka az is, hogy ugye az Azure az nagyon nagy átalakulás alatt van jelen pillanatban. Van egy klasszikus portál, meg van egy új portál. Most már az új portál az élő és a klasszikus portál a kihalóban lévő. Mind a kettőt kell használnunk, hiszen a Azure Active Directory, a Site Recovery Services a tegnapig, mert tegnap jött az e-mail, hogy már nem, de a tegnapig még a régi portálról volt csak elérhető, most már az újról is, illetve az Azure Backup is, az még jelen pillanatban a régi portálról érhető el. Ez egy picit ilyen kettőséget okoz, hogy egyik portálra ugrálunk, visszaugrálunk a másikra, VPN-t már az új portálon készítünk el, ez azt jelenti, hogy Azure Resource Manager-t fogunk hozzá használni, tehát a szebbet, jobbat, modernebbet fogunk hozzá használni. Az Azure Backup-ban még nincs választási lehetőségünk, használjuk azt, ami van és ami amúgy jól működik. A Site Recovery-ben a régit fogjuk használni, mert a tegnap éjszaka jött a levél, hogy most már az újba is lehet. Én magam sem futottam még végig rajta, nem teszteltem le, úgyhogy használjuk most akkor a klasszikusat, és elkészítjük a gépeknek a replikációját. De hogy vannak olyan szolgáltatások, amit a régi portálon kell használni, régi bejelentkezési felületre tévedhetünk esetleg, de igazándiból most már az új portál, az Azure Resource Manager az, ami az irány és amit használni kell. Próbáljuk mi is ezt használni. Nagyon sok leírás még a régi rendszerre vonatkozik. Nem csak a portál változott meg, hanem maga mögött az infrastruktúra is. Vagyis a régi Azure portálon elkészített objektumokat láthatjuk az új rendszerben, mert szépen tudja mutatni, de fordítva ez nem feltétlen igaz. Van, ami látszik, van, ami nem, de általában nem. Tehát az Azure Resource Managerben készített objektumok nem látszanak a régi portálon. Viszont vannak ilyen érdekességek, hogy új portálon dolgozok, Resource Managerben, de olyan szolgáltatást szeretnék használni, ami csak a régiben van, akkor átküld minket a régi portálra. És a régi portál, illetve annak a regisztrációs felülete, az még Live ID-hoz volt kötve, most már azért próbáljunk abba az irányba terelődni, amit itt a rajzon is mutattam, és most már jól össze-vissza firkáltam, hogy mi Azure Active Directory-t regisztráljunk az elején, őt regisztráljuk be, és utána bármilyen más felhőszolgáltatást a saját e-mail címünkkel, vagy a saját on Microsoftos azonosítónkkal, egy elmaszkolt e-mail címmel már utána be tudjuk regisztrálni az összes többi felhőszolgáltatást, úgyhogy mi is mindenképpen ezzel fogunk kezdeni, vagyis egy Azure Active Directory regisztrációval, ami ingyenes, nincs bankkártya, nincs egyéb fölösleges kérdés, csak az, hogy milyen domaint szeretnél használni, semmi más nincsen, és utána azzal az azonosítóval, amikor elkészítettük, akkor beregisztráljuk az Azure előfizetést, vagy hát az Azure Pass-t, amit tudtok használni utána még a későbbiekben is, vagyis ami laborgyakorlatokat most elvégzünk, utána át tudjátok nézni, le tudjátok törölni, újból meg tudjátok csinálni. Van hozzá tankönyv, csúnyán mondom, PDF, step by step guide, odaadjuk, illetve maga a demo rendszerben is jobb oldalon egy ilyen HTML5-ös portálon látszik, és otthon még egyszer, vagy a melóban még egyszer újból meg lehet csinálni, illetve vannak benne olyan gyakorlatok, amiket most nem csinálunk meg, és el tudjátok olvasni, ki tudjátok próbálni, tehát teljesen összerakott infrával fogunk dolgozni. Jó, kezdjük el akkor ennyi lett volna a bevezetés a felhőről. Nem akarok most itt adatközpontokról beszélni, meg georeplikációról, meg ilyesmiről. Valószínűleg aki ide eljött, az tudja, hogy körülbelül hogy működik ez, és miért akarunk hibridet építeni, és miért akarunk mi oda költözni. Tehát ezzel részre én most nem készültem, illetve igazániból kihagynám. ezek az áttekintő diákat, meg globális jelenlét, meg biztonság. Gondolom ez már mindenkinek így megvan a fejében, és elég sok helyen mondtuk és mutattuk, hanem akkor kezdjünk hozzá, és regisztráljunk akkor először egy Azure Active Directory azonosítót. Wi-Fi elérése gondolom most már mindenkinek van, vagy valamilyen kábeles elérése. Reméljük, hogy bírni is fogja itt a hotspot. És a folyamat a első lépése a következő lesz. Az account.windowsazure.com/organization, így ki kell írni a teljes URL-t, ezen az URL-en, tehát account.windowsazure.com/organization URL-en tudunk teljesen szabályosan, ingyenesen egy Azure Active Directory azonosítót regisztrálni. Az Azure Active Directory azonosítót onnan lehet megismerni, hogy mindig onmicrosoft.com a vége. Egy ideiglenes domain név lesz. Tehát account.windowsazure.com/organization. Nyilvánvalóan lesznek olyan domain nevek, amelyek már foglaltak, és most nem olyat foglaljatok le, amit majd a cég nevében szeretnétek használni, vagy valamelyik partnernél szeretnétek használni, mert akkor az már ugye későbbiekben foglalt lesz, vagy akkor majd utána ezekből az előfizetésekből kitörlünk mindent, és utána be lehet költözni élesbe is. És ugye sikerült egy megfelelő azonosítót találni, egy megfelelő domain nevet, akkor ugye le kell tesztelni, hogy elérhető-e az a domain név, használható-e ez a domain név. Nyilván a Kingsoft Kft2-t használjátok, mert most akarom én is lefoglalni, és akkor valakinek a regisztráció nem, de a saját nevetek, cégnév. A cégnévből ne használjátok el a jót, tehát a korrekt rövidítést, hiszen későbbiekben, hogyha Office 365-öt szeretnétek ezzel az azonosítóval használni, nem csak Azure-t, akkor a SharePoint, tehát a SharePoint online site-nál ennek jelentősége van, hiszen ez lesz a SharePoint site-nak a neve is. Amit itt megadok az első rubrikában, az én esetemben most ebben az esetben Kingsoft Kft. 2.sharepoint.com lenne, az nem valami szép azért, nem egy annyira ügyfélbarát. Mindenhol, minden más felületen el tudjuk rejteni a OnMicrosoft-os domain nevet, de a SharePoint online-en nem. Jó, tehát ott is OnMicrosoft az nem látszik, de SharePoint.com az igen. Vagyis az előtag az ott látszani fog. Ügyfélnél, partnernél regisztrálni kell, akkor mindig így kezdjétek, akár O365, akár Intune, akár Azure, és utána mindig ezt az azonosítót kell használni az összes többibe, és majd doménnal, most azt a domain nem fogjuk most elrejteni a mai nap folyamán, egy sima TXT rekorddal elrejthető, egy az egybe. Én user ID-nak az admin fogom használni ebben az esetben. És egy erős jelszót, amit majd légy szíves írjatok fel, mert nem fogok tudni segíteni, hogyha. Kell egy SMS azonosítás, viszont bankkártya meg egyéb ilyen dolgok nem kellenek, egy SMS azonosítás kell. Tehát admin valamilyen rövidítés.onmicrosoft.com, ez lesz majd a login nevem, admin kukac és akkor a domain név. És akkor vagy telefonhívással, azonosítással, vagy SMS-sel tudjuk azonosítani magunkat.
Ez a domain mennyi ideig fog élni?
Az a kérdés, hogy ez a domain mennyi ideig fog élni? Nem 100%, de korlátlan. Korlátlan ideig. Hiszen most nem fogunk aktiválni, tehát ugye aktiválunk mögé egy Azure Trial, egy Azure Pass-t. Viszont nem lehet tudni, hogy mikor akarok én mögé O365-öt rakni. Amikor Office 365 felületen keresztül regisztráltuk, akkor az volt a hivatalos, hogy 180 nap. Tehát, hogyha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, és most ebben én sem vagyok biztos, mert kerestem már, mert volt már kérdés dokumentációban, akkor a hivatalos válaszom az, hogy 180 nap, de akkor nagyon másképp történt a regisztráció, szerintem ez ennél most sokkal hosszabb. Illetve, ha van is lejárat rajta, akkor kapsz róla e-mailt, tehát ezért kell kitölteni korrektül a e-mail címet a felső mezőben, mert akkor viszont kapsz róla e-mailt. Nagyon sokat regisztráltam az elmúlt pár évben, és nem szűnt meg egyik sem. Tehát én azt mondanám, hogy hivatalosan 180 nap volt az O365-nél régen, nem szűnik meg. Le tudod foglalni, nem szűnik meg. Biztos lesz olyan hiba, ugye ki is töltötte a bejelentkezési felületet, biztos lesz olyan hiba valakinél. Működési sajátossága szoktam mondani, hogy azt fogja most mondani, hogy nincs ilyen tenant, de elkészül mögötte. Jó? Tehát nem probléma, hogyha valaki most azt jelzi az első bejelentkezésnél, hogy nincs ilyen, pirossal kiírja, van. Néha nem jól frissül a portál, és ezt a üzenetet kiadja. Na most, semmit nem csináltunk ezzel, egy Azure Active Directory-t lefoglaltunk magunknak. Az Azure Active Directory-nek három csomagja van, a Basic, a Standard és a Premium. Mi most egy Basic csomagot regisztráltunk, ez azt jelenti, hogy teljesen ingyen van, és 500 ezer objektumot vehetek fel. Ami magyarországi vállalatokat nézve, és nem multikban gondolkodva, szerintem elég. 500 ezer objektum, ebben gruppok, userek, stb. Jó? Tehát nem direkt nem user-t mondok, hanem objektumot mondok. 500 ezer objektum fér bele. Innentől kezdve, hogyha bármit, tehát ezt már használhatom autentikációra és autorizációra. Innentől kezdve bármilyen más feature-re, szolgáltatásra szükségem van, akkor megfelelő Active Directory csomagot ki kell választanom. De ez a folyamat zajlik le, amikor egy Office 365-öt regisztráltok, akár egy próbaverziót, akár egy éleset, ugyanígy a háttérben megcsinálja az Azure Active Directory-t hozzá, és később ezekhez kapcsolhatunk hozzá szolgáltatásokat. Ha be akarok lépni ezzel, hiszen semmi, fölírom magamnak Ctrl-C, Ctrl-V, és ez majd jó lesz. Akkor fölajánlja, hogy akkor most egy trial-t regisztráljunk erre, de ahhoz ugye bankkártya kéne, meg egyéb ilyen dolgok, úgyhogy ezt senki ne csinálja meg, hanem most megyünk át arra a részre, hogy adok mindenkinek egy kódot, és akkor a Microsoft AzurePass.com-ra egy másik lapon, tehát jelentkezzetek be az Azure Active Directory-ba, úgy, mint ahogy én is most beléptem, böngészőbe legyetek belépve, és egy másik tabon pedig a Microsoft AzurePass.com címre kell fölmenni, és ide adok egy kódot, megfelelő régiót kiválasztom, és akkor ebben a mezőben, amit be kell írni, adok most mindenkinek egy kódot. Na, beírtam a kódot. A cél az lenne, hogy felismerje, hogy nekünk már van Azure Active Directory azonosítónk, és azzal szeretnénk, és nem Microsoft account-tal összekapcsolni. Úgyhogy valószínűleg, mivel másik tabon be vagyok lépve, ezért is szépen be is fog engem engedni. Ha nem, akkor bejelentkezek ezzel az admin, de felismerte, ugye? Ha nem, akkor meg bejelentkeztek az admin kukac, és az általatok választott tenantnév.onmicrosoft.com-mal. Jó, tehát az a cél, hogy ehhez rendelje hozzá. Úgy emlékszem, valószínűleg így is van 99%, hogy Azure Passból viszont csak egyet engedélyez ahhoz a tenanthoz. Tehát ehhez, hogyha még akartok regisztrálni valami próbaverziót, akkor még a trial-t azt meg fogja engedni, de Azure Pass már nem fog hozzáengedni, azt mondja, hogy az már volt. Tehát volt egy ingyenesed, volt egy trial-ed, és akkor utána tudsz ráaktiválni mondjuk egy open-t. Jó? Tehát, hogy így történik ez a dolog, az Azure Passre egy kicsit így jobban odafigyelnek. És akkor ezzel hozzárendelem ezt a kódot, és elkészül az Azure előfizetésünk. Jó, nyugodtan az anyagokban, illetve az egyes leírásokban, amit adunk, nagyon sok helyen Live ID-t írnak még mindig, úgy van elkészítve, de azért szoktam ezt mindig mutatni, és azért kezdünk mindig ezzel, mert hosszú távon viszont ez a jó. Jó, tehát, hogy megvan akkor az Office 365 azonosítótok egy cégnél, akkor azzal csináljátok meg. Jó, tehát akkor azzal kell már bejelentkezni, és úgy regisztrálni hozzá, akár trial-t, akár Open Azure-t, bármit. Nem tudom, miért akkor még egyszer átdobni. Igen, még egyszer be kell regisztrálnom az Azure Pass, de most már rendben lesz. Kitöltötte. Ugye adószámot most nem adok meg. Ez akkor fontos, hogyha bankkártyás vásárlás lenne. Jó, az adószám. Tehát arra figyeljetek, légy szíves, hogy itt a bal oldalon Azure Pass-t írjon, és ne trial-t. Jó, mert akkor bankkártyával fog zargatni benneteket. Tehát amikor beváltottam a kódot, akkor az aktiválás gombbal átdobott újból, de már itt jobb felső sorokban pedig arra figyeljetek, hogy a domain név rendben legyen, tehát hogy jó helyen vagytok-e bent. Jó, tehát beírtam a kódot, megnézte, hogy helyese, azt mondtam, hogy aktiválás, és utána átdobott újból egy ilyen bejelentkezésre, ahol most már el fog készülni az előfizetés. manage.windowsazure.com maga a régi portál, portál.azure.com az új portál, és a régi portálról, ugye köszönt engem, átmentem a régi portálra. Úgy mentem át a régi portálra, hogy vagy beírom ugye, hogy manage.windowsazure.com is beenged, vagy választottam egy olyan szolgáltatást, ami egyből átdob, mert csak ott érhető el. Na, akkor van mindenkinek ugye egy előfizetése. Ha megengeditek, én itt egyből a beállításokkal kezdek, és átállítom angolra, az összes dokumentáció, cikk, PDF, stb. Angolul hivatkozik az beállításokra, illetve hát a funkciókra. Nem fogom találni, nem mindent fogok találni, hogyha magyarul van beállítva. Úgyhogy a jobb felső sarokba a kis fogaskerékkel én átállítom a nyelvi megjelenítést, hogyha nem haragszodok, nem hagyom magyaron, mert nem fogom találni a dolgokat. Jó, tehát tud magyarul a portál, aki szeretné nyugodtan használni magyarul, de angolul fogom mutatni, mert ha rákeresünk egy hibára, akkor is angolul fogja ugye írni. Én átállítom angolra. Negyven darab azurpaszt osztottam ki, három vagy négy emberek nincsen gépe, pont azt hiszem, hogy 35 darab lapkódunk van, amit fogunk tudni használni. Az pedig a következő. Megvan az Azure-unk, és kéne egy demo környezet, amit összekapcsolunk ugye az Azure-ral, építsük meg a hibridet. Van itt nekünk egy URL, aka.ms/iti, itt alulra írtam ki. Erre az URL-re kéne felmenni. És most jön a vicc része, ide viszont egy Live ID-val kell bejelentkezni, és csak azzal tudtok bejelentkezni. Tehát szedjetek elő egy Live ID-t, erről nem tehetek, tehát ez így működik. Vagyis most azt mondja, hogy rendben van, de adjál meg egy Live ID-t majd ezen az oldalon. Tehát aka.ms/iti. Egy ilyesmit kell kapnotok, egy ilyen felületet. Nyilván, aki a videót az megnézi, nem fog tudni itt már belépni, meg beregisztrálni, de most mi itt ugye kaptunk ehhez hozzáférési kódot. Ez egy előkészített hibrid, nem hibrid környezet, Windows Server 2016-os, illetve Windows Server 2012 R2-es Hyper-V-vel, FixIP címmel, egy szerverrel, kliensekkel, minden egyébbel előkészített kis környezet, és itt viszont nektek Microsoft account-tal kell belépni, mert csak azzal tudtok belépni, semmi mással. Learn on Demand System account-otok nincsen, csak az oktatóknak, úgyhogy ide kell egy Live ID. Jó? Akinek nincs, az regisztráljon, legyen szíves a login.live.com-on, mert másképp nem lehet ide belépni. Jó, tehát ide Windows account-tal vagy Microsoft account-tal kell belépni. És lesz egy ilyen menüpont, kicsit kinagyítom, jó? Redeem Training Key, ezt fogom majd mindjárt megadni, és 35 darab ilyen kulcs van, amit be tudunk váltani. Valószínűleg akkor pont elég lesz, már 3-4 emberek nincsen gépe, remélem, hogy mindenkinek jut. Hát ez egy ilyen böngészőben működő demo környezet, ami nekünk tökéletesen jó lesz HTML5 felülettel. Van egy gomb, amivel le lehet tesztelni, hogy működik-e a gépeteken, valószínűleg valamilyen böngészőből az utolsó verziót használjátok, akkor simán működni fog, tehát nincs megkötve, hogy milyen böngészőt használjunk. Esetleg érdemes lefuttatni a tesztet, és utána szépen felsorolva laborgyakorlatok, összesen 7 darab, és mi ebből kb. 2-t fogunk most használni, illetve egy harmadikba belekóstolunk, viszont a jó hír az, hogyha elindítotok egy ilyen demo környezetet, akkor azért arra figyeljetek, hogy ne indítsátok most az összeset, hogy megvan, hogy hány percig lehet használni. Jó, tehát mit tudom én, kiírja, hogy 8 órán keresztül használhatod. Ezt le lehet pauzálni, hogy szeretnéd még folytatni, mert hú, de fáradt vagyok, most otthon átnéztem a Windows Server 2016 networking újdonságait, mert ad hozzá gyakorlatot, gépeket, mindent. Jó, és le lehet pauzálni, hogy szeretném folytatni. Ha elkenszelálod, akkor utána azt mondja, hogy ezt a labort elhasználtad, hiszen azért ezek komoly erőforrásokat fogyasztunk valamelyik adatközpontban. Tehát adnak hozzáférést, megvan, hogy lehet használni, tehát megvan perc alap, hogy meddig lehet használni, vissza tudsz ide térni. Azt hiszem, hogy 30 napig jó itt az accountot be tudsz lépni, és akkor van hozzá PDF, és végig lehet csinálni az összes többi gyakorlatot. Hivatalosan mi az összeset végig kéne daláljuk, de a képtelenség egy nap alatt végig dalálni, annyi feladat van benne, hanem azt beszéltük itt meg helyi döntéshozókkal, hogy megcsináljuk inkább az Azure hibrid részét teljesen, és utána marad időnk, akkor a 2016-os újdonságokat is megcsináljuk. Tehát mi most a vége felé, tehát a 6-ost fogjuk majd használni, hogyha eljutunk ahhoz a részhez. Azért nem indítom még el, mert nektek fogyasztja úgymond az időkrediteteket. Nekem nincsen időkreditem, én elindíthatom, de nektek fogyasztja. Úgyhogy figyeljetek rá, hogy hogyan léptek ki, majd azt mutatom. Azt hiszem 8 órát ír talán, vagy 744 percet a jobb felső sorokban, már látom, hogy sokan beléptek már. 15 percet mutat? Egy labor gyakorlatra? Ja, akkor csak nekem mutat 744-et? De az még a teszt, nem? A teszt. A tesztet azt nyugodtan le lehet futtatni, hogyha gondoljátok, hogy minden rendben van-e, ott megmutatja, hogy hogyan kell használni a portált, az teljesen rendben van, hogyha azt lefuttatjátok, meg kipróbáljátok, hogy működik-e. Háromféle kapcsolat van az Azure irányában jelen pillanatban. Az egyik kapcsolat, és nagyon egyszerű, a point to site kapcsolat. A kliens Windows 7-es, 8-as, 9-es, 10-es gépről szeretne, persze szerverről is csatlakozhat, de alapvetően kliens szeretne felcsatlakozni az Azure hálózatba, az Azure virtuális hálózatba, és az ott elérhető erőforrásokat, szervereket megpingelni, dolgozni rajtuk, RDP-zni, puttyolni, SharePoint-ot használni belső URL-en, stb. Alapvetően egy ilyen point-to-site VPN kialakításához az új portál még nem alkalmas. SharePoint-ból, PowerShell-ből elkészíthető, de nem működik még, mert preview, de a régi portálon tökéletesen meg lehet csinálni. Nagyon sok leírást készítettünk hozzá, én is, más kollégák is, angolul is, magyarul is, hogy hogyan kell elkészíteni. SSTP VPN-t használ, tehát Windows 7 és a fölötti kliens operációs rendszer jöhet szóba. Kell hozzá ugye korrekt tanúsítvány, vagy generálunk önaláírtat, és azt töltjük fel, vagy vásárolunk tanúsítványt, ezt mindenkire rábízom, és egy ilyen point to site VPN-nél 256 vagy 254 darab szabad IP címünk marad, amit használhatunk, de összesen konkurens csatlakozások száma 128 lehet. Tipikusan arra való ez, hogy kiépítettünk egy hibrid infrastruktúrát, és nem a földi telephely felé szeretnénk becsatornázni a felhasználóinkat, hanem azt mondjuk, hogy ők konnaktáljanak fel az Azure-ba, ezek a worker usereknek szokták hívni a diákon. És ott elérnek valamilyen szervereket vagy szolgáltatásokat, akár platform szolgáltatást is elérhetnek természetesen, tehát nem csak szerver. Jó, ebből 128 konkurens csatlakozás lehet. A VPN gateway elkészítésénél meg kell határoznunk, hogy milyen típusú VPN gateway-t szeretnénk. Van háromféle díjcsomagban, és a díjcsomaggal az nem csak a szolgáltatás, hanem maga a sávszélesség is növekszik, de alapesetben egy basic VPN gateway az 80 megabit. Jó? Tehát 100 a dokumentáció, de oda is van írva, hogy 80 a vállalt sávszélesség, tehát 80 megabiten osztoznak 128 a maximum. Ezek a limitációk vannak. Ez a point to site VPN, SSTP, jó? Tehát Windows 7 vagy a fölötti kliens operációs rendszer. Röviden elmondom, hogy mi a hátránya. A hátránya a következő. Készítünk hozzá egy VPN telepítő csomagot, viszont ez dynamic routingot használ, tehát amikor én fel akarom telepíteni a csomagot, akkor ahhoz rendszergazdajogosultságomnak kell lennie, de nem ez a legrosszabb benne, mert ez nem probléma, mert feltelepítjük rendszergazdaként, aztán kész, hanem hogy a VPN kliens futtatásához is rendszergazdajogosultság kell, mert hogy routing táblát módosít. Erre vannak nagyon jó trükkös kerülő megoldások, remélem, hogy meg tudom mutatni, még a mai nap folyamán, ha nem, akkor el tudjátok olvasni az én blogomon, vagy másnak a blogján, de megvan. Én blogomon ne olvassátok, mert nincs teljesen végírva az egész. Egyik részt úgy kifelejtettem belőle, kicsit fáradt voltam. Vagyis meg lehet kerülni, lehet készíteni hozzá saját VPN telepítő csomagot, azt ugye meg lehet csinálni Connection Manager Administration kittel, tehát a Microsoftnak a beépített eszközével, és utána az már feltelepíthető, illetve használható nem adminként is, de a routingot nem tudja hozzáadni. Tehát föl fog konnektálni a user, és csúnyán mondva nem fog pingelni fölfele, mert routingot nem tudja hozzáadni. Ehhez kell egy háromsoros PowerShell script, vagy egy ötsoros PowerShell script, amit be kell tenni trigger-el jobba, hogy amikor ő felcsatlakozik a VPN-re, akkor gyorsan írja be. A jó hírem az, hogy használjuk több cégnél is, nagyobb létszámban is, és tökéletesen üzemel. Tehát egy picit macerás az előkészítése, de ha minden csomag megvan, tanúsítvány megvan, telepítő csomag megvan, a routing script megvan, és külön még csináltunk rá egy másik scriptet, ami fölveszi a jobot is, hogy azt se kelljen kézzel, akkor tulajdonképpen a deployment ilyen 10 perc alatt megvan egy kliensre, vagy mit tudom én, 7 perc alatt, vagy attól függ, hogy ki milyen gyors a cégnél a leírás alapján, mennyire gyorsan tudja megcsinálni, és utána viszont stabilan is jól működik. Jó? Mert alapvetően ne rendszergazdákként használják ugye ezeket a dolgokat. De ez a point to site VPN. Point to site. Aztán a következő, site-to-site VPN, vagyis telephely-telephely közötti VPN, kötelező cikk elolvasni, nem fogom most kivetíteni, meg megmutogatni. Van egy Azure cikk, hivatalosan frissítik folyamatosan, ez a támogatott VPN eszközök. Jó? Tehát supported VPN devices for Azure VPN, vagy valami ehhez hasonló. Mindenképpen olvassátok el, mindenképpen nézzétek meg. Le van írva, hogy Cisco ASA 5505, milyen firmware, Juniper T nem tudom hányas, milyen firmware, vagy a fölötti verziókkal lehet kiépíteni site-to-site, vagyis kapcsolat-kapcsolat típusú, két telephely között típusú kapcsolatot, amit én felrajzoltam ide az ábrára, egy kicsit följebb lapozok, Budapest HQ összekapcsolva Azure-rel, Debrecen összekapcsolva Azure-rel, Székesfehérvár összekapcsolva Azure-rel. Jó, ugyanúgy 80 megabit a standard, tehát ugyanazok a vonatkoznak, ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, vagy 80 megabites, meg 200 megabites, vagy 100 és 200 megabites, inkább így is mondhatnám a csomag szerint. És ezeken osztoznak a telephelyek, vagy a kapcsolatok. Jó, tehát így történik. Site-to-site VPN-ből a standardben 80 megabitben 10 telephelyet fel tudunk csatolni. Tehát gondolkozzatok olyan ügyfelekben, ahol azt mondjuk, hogy valamilyen szolgáltatásokat és hibrid felhőről beszélünk, szeretnénk kirakni az Azure-ba, a rendelkezésre állás miatt, vagy bármi más miatt, most lényegtelen, hogy milyen szempont miatt, és ezeket különböző telephelyekről szeretnénk elérni folyamatosan, konzisztens kapcsolattal, akkor 10 csatlakozást, 10 kapcsolatot enged egy trunk föl, és az 80 megabit, vagy 200 megabit, tehát attól függ, hogy milyen csomagot választok, azon osztoznak feltöltésben. Jó, ahhoz ugye kapok egy VPN trunköt, egy IP címet, egy sávszélességet, és oda kell csatlakozni. A VPN trunknek az ára az ilyen 10 euró környékén van, tehát ilyen 7-8 ezer forintot szoktam mondani, tehát nem ez a tétel a hibrid felhő kiépítésénél, nem hiszem, hogy valaki ezen fel fog akadni, hogyha hibrid felhőt akar. Jó, inkább a sávszélesség legyen elég, meg a kapcsolatok. Site-to-site mellett van egy olyan típusú kapcsolat is, de ugyanúgy site-to-site-nak minősül, hogy VNet, hoppá, törlésgombot megnyomtam. VNet. Kettő darab Azure régiót, vagy kettő darab előfizetést szeretnék összekapcsolni, akkor azt VNet to VNet VPN-nek hívják. Tehát létrehozok szolgáltatásokat amerikai adatközpontban, vagy adatközpontokban, mert mondjuk ez egy olyan menő startup cég, hogy nagyon terjeszkedik. Létrehozok szolgáltatásokat európai adatközpontokba és ázsiakba, és ezeket én belül össze szeretném VPN-ezni. Ezek lehetnek ugye azonos előfizetések is, és lehetnek különböző előfizetések is, mert megvette az amerikai leányvállalat, az európai, az Azure-t, meg az ázsiai, akkor ezeket is össze lehet kapcsolni, ugyanaz a VPN trunk limitációk, a 80-200 megabit, a kapcsolatok száma 10 lesz. Jó, csak ezt úgy hívják, hogy VNet to VNet. Előfizetések közé és régiók közé. Miért van ez így? Mert az Azure az úgy működik, hogy vannak rendelkezésre állások, meg vannak rendelkezésre állási csoportok, de én Amerikában készítek kettő darab DC-t, mondjuk domain controllert, vagy készítek egy SharePoint farmot, és Európában is készítek egy SharePoint farmot, és a kettő között én szeretnék vagy load balancelni, vagy éppenséggel failoverezni, akkor azoknak a két előfizetésnek, vagy a két régiónak valahogy látnia kell egymást. Tehát szolgáltatásokat én szeretnék földrajzilag szétdeployolni, de ezekben szeretném, hogyha mondjuk mögötte lenne egy virtuális kapcsolatom, egy virtuális hálózatom, akkor azt VNet to VNet-nek hívják. És az utolsó, ER-nek fogom csak írni, kicsit csúnyán írok így, az az Express Route nevezetű kapcsolat, amikor direktben, csúnyán mondva, bedrótoznak minket az Azure-ba, de nem az Azure-ba, rosszul fogalmazok, a felhőbe. És ez fontos, hogy nem az Azure-ba, hanem a felhőbe. Az Express Route kapcsolat a szolgáltatón keresztül kérhető, ilyen fél gigabit, 1 gigabit, meg 10 gigabit, tehát ilyen csatlakozási sebességekre kell gondolni, természetesen ehhez megfelelő árazással, nyilvánvalóan, tehát nem egy olcsó dolog. tulajdonképpen bedrótoznak minket a Microsoft felhőbe, és konzisztensen, majd hogy nem mondhatom azt, hogy belülről látom az Azure-t, az O365-öt, stb. Tehát a teljes hibrid eléréséhez, akkor azt mondom, hogy Exchange hibridet szeretnék, Azure hibridet szeretnék, SharePoint hibridet szeretnék, Intune és System Center hibridet, de mindezt nem publikus kapcsolatokon és HTTPS-en keresztül, hanem teljes mértékben becsatolva a Microsoft felhőjébe, akkor van rá lehetőség. És tulajdonképpen gigabiten vagy 10 gigabiten látom az ott lévő erőforrásokat, hozzáférek, mindenféle routing protokollokat használhatok, tehát nincs meg a VPN korlátja rajta. Jó? Nagy vállalatoknál tipikusan. Elérhető. Azt hiszem Magyarországon ez most nem hivatalos információ, zárójelben mondom, ha jól emlékszem, akkor talán a British Telecom az, aki a szerződéses partner, de a Magyar Telekomon keresztül adja, ha jól tudom. De ezt nem kell készpénznek venni, majd utána néztek, jó? De lehet kérni most már Magyarországon is ilyet. Jó, ezek a típusú kapcsolatok vannak. Mi most a Site-to-Site VPN-nel fogunk kezdeni. A Site-to-Site VPN-re egy dologra figyeljetek, igen. Akkor készítesz több VPN trönköt, és a VPN trönkökkel, tehát egy előfizetésbe csinálsz két VPN trönköt, lesz 80 és 80 megabitet, 10 és 10 kapcsolatod. És azokat meg össze tudod kapcsolni, tehát ugyanabban a vénet berendeled. Tehát lehet bővíteni. Ez egy trönknek az ára, vagy egy trönknek az ára az, mint én most mondok, valami 17-27 euró, valami ilyesmit, tehát ilyen 10 forintos környék jár. Ezek a korlátjai vannak, de ebből készíthetek többet, vagy ezt fel tudom skálázni nagyobbra. Illetve az, jó, hogy rákérdeztél, az Express Route és a VPN, az failoverben használható. Tehát az Express Route-nek lehet backupja a VPN, hogyha nagyon nagyba gondolkozunk. Jó, de technológiailag elő van készítve, megvalósítható. Ha netalántán az Express Route letérdel, akkor VPN-en még megy tovább a forgalom. Jó, tehát még erre is van lehetőség. Ez mind előfizetési csomagtól függ. Jó, tehát azért mindennek itt ára van, meg mindennek vannak technikai korlátai, ilyenkor mindig a limitations, tehát maga a technológiát, amit szeretnénk az Azure-ban megvalósítani, akkor rá kell keresni, hogy itt a Azure VPN Limitations, és akkor írja, hogy hány kapcsolat, mennyi megabit, milyen SLA, stb. Ezeket mindig tervezés előtt, rajzolás előtt meg kell nézni. Jó? Kötelező. Vagy hát nagyon ajánlott, úgy mondanám, nehogy a projekt közben szaladjunk bele valamibe. Mi Site-to-Site VPN-t fogunk csinálni. A Site-to-Site VPN-nél van static routing, illetve dynamic routing megvalósítás. A kettő között ugye a különbség az, hogy az útvonal meghatározás ugye hogyan történik, amikor mi point-to-site VPN-t is szeretnénk, és site-to-site-ot is, tehát a kettőt szeretnénk migrálni. Az egyik telephelyem vagy telephelyeim össze vannak kapcsolva állandó kapcsolattal site-to-site VPN-nel a felhővel, ahogy mondtam például Debrecen, Budapest, meg Székesfehérvár, plusz azt szeretném, hogy a kóborló szélszeseim, akik az országot járják, vagy a világot járják, plusz még kliens VPN-nel is csatlakozzanak fel. Ebben az esetben csak dynamic routing használható. Ezt a varázsló is mutatja és írja, csak el kell olvasni. Jó, tehát ebben az esetben dynamic routing használható. Vagyis amikor a VPN-eket kiválasztjuk, vagy megnézzük, hogy alkalmasak-e rá a VPN eszközeink, a routereink az egyes telephelyeken, és megnézzük ezt a Supported VPN Devices for Azure cikket, akkor azt is nézzük meg, hogy milyen firmware verzió és statikus routing vagy dynamic routingot lehet választani hozzá. Legtöbbhöz mind a kettő most már működik. Az ASA-hoz is nagyon sokáig csak statikusan működött, tehát tudunk teljesen hibrid VPN-t készíteni, zárójelbe jegyzem meg egy körülbelül 100 000 forintos routerrel, megcsináljuk a site-to-site VPN-t, és ehhez még hozzá tud csatlakozni még 128 felhasználó egyidejűleg. És ezek így osztoznak összesen ezen a 80 vagy 100 megabiten, ami elég kell legyen, hiszen nem valószínű, hogy olyan nagyon nagy forgalmat fognak generálni. Vagy akkor nagyobb csomagot választok, és 200 megabiten. Tehát ezek mixelhetők, erre figyelni kell. Mielőtt hozzákezdünk, még egy limitáció, vagy korlát, ki fogják ezt javítani. Tehát a point-to-site VPN-t, az korrektül, a klienslapú VPN-t korrektül a régi portálon tudjuk megcsinálni, ahhoz viszont a klasszikus VPN gateway kell, meg van az új típusú, a site-to-site, az mit ARM-be szeretnék megmutatni, tehát Azure Resource Managerbe, azt meg az új portálon tudjuk megcsinálni. Úgyhogy legyen meg először a site-to-site VPN-ünk, vagyis a telephelyünk legyen összekapcsolva, és ez a telephelyünk most ez a laborgyakorlat lesz, amit most beaktiváltunk tulajdonképpen. Azt fogjuk bedrótozni az Azure-ba. Először ez legyen meg, mert ez a fontos a hibrid felhőépítése szempontjából. Most az, hogy a kliensek fel tudnak-e csatlakozni, vagy megoldom úgy, hogy az én telephelyemre csatlakoznak fel, ne adj Isten OpenVPN-nel, vagy bármi mással, és onnan engedem őket tovább fel az Azure-ba, teljesen járható szkenárió. Abszolút az is. Tehát nem biztos, hogy mindent az Azure-ba akarok felengedni. Bár most egyik ügyfélnél pont ez van, hogy ott az 50 megabit feltöltés, olyan sokan VPN-eznek, van felhőben infrastruktúra, össze is van kapcsolva site-to-site VPN-nel, akkor a VPN-eseket inkább küldjük már az irányba, hogy ne foglalják a telephelyi feltöltési sebességet. Teljesen jogos a kérés különben. Közben akkor átalakítjuk, nem baj. Lehet ilyet. de az is lehet, hogy ide is VPN-eznek, a felhőbe is VPN-eznek, ugye kliens oldalról, plusz az össze van kapcsolva site-to-site-tal. Ott már csak a hálózat titopológia kérdése és routing kérdése, hogy minden működjön minden irányba. Site-to-site VPN csinálunk, dynamic routinggal csináljuk, mert hogy ha valaki nem akar VPN eszközt vásárolni, vagy nincs megfelelő VPN eszköze rá, tehát VPN routere, ami a listában meg a cikkben fel van sorolva, akkor Windows Server 2012, illetve 2012 R2 Routing and Remote Access is használható, mi is ezt fogjuk természetesen használni, hiszen virtuális gépeink vannak ebben a laborban, tehát akkor ebben az esetben kettő hálókártya, egy darab publikus fix IP cím, és egy virtuális gépbe ezt belegyömöszölitek a telephelyen, 512 RAM, vagy 1 giga RAM, és elketyek szépen egy VM-ben tulajdonképpen a VPN gateway-ed, a helyi VPN gateway-ed, vagy lokál VPN gateway-ed. És nyilván a routingot úgy módosított, hogyha valaki az Azure-ba akar csatlakozni, akkor a default gateway-e ide mutasson erre a VPN szervernek a belső lábára. Ennyi. Mi is így fogjuk most megcsinálni. Na ebben az esetben, tehát kliens oldalinál is, vagy RAS-nál is dynamic routingot kell választani már a varázsló elkészítésénél, és erre az egyre kell figyelni, mert másképp nem fogunk tudni felcsatlakozni. Minden mást meg tudunk csinálni. Elkezdjük kialakítani, és lesz egy pont, ahol sokat szütymörök, és akkor pont szünetet fogunk majd tartani. Jó? Azure portálon kezdünk, csak az új portálon most. Nem akarom már mutatni a régi klasszikusan, hogyan kevetsen, nagyon sok cikk van róla, leírás van róla, meg fogjátok tudni csinálni az alapján is. Csináljuk meg az új portálon inkább, vagyis a portal.azure.com-on akkor belépek most már én is, mert keresem, hogy be vagyok-e lépve. Ez még miért magyar még mindig? Csak félig meddig, jó, a menüpontok azok már rendben vannak. És az első lépés az a New gombbal, ugye valamilyen networking szolgáltatást szeretnénk létrehozni, vagyis kiválasztom a networking kategóriát, és azt mondjuk, hogy készítünk egy virtuális hálózatot. Ez a virtuális hálózat ezt úgy kell tekinteni, hogy az Azure előfizetésemen belül különböző véneteket, legtöbbször csak vénetekre hivatkoznak, véneteket tudok létrehozni, ezeket a véneteket el tudom subnetelni, és ezek között a subnetek között forgalmat tudok irányítani, illetve a VPN, vagy a vénetnek befele jövő tűzfala is van, tehát internetirányú tűzfala is van. Tehát akkor is vénetet készítesz, amikor nem akarsz VPN-t, csak egyszerűen izolálni akarod az infrastruktúrádat az Azure-ban. Három szervert akarok, egy frontend, egy backend, meg egy, nem tudom, egy management, akkor akár azt is csinálhatom, hogy készítek egy vénetet, és három különböző subnetet, és a három gépet három különböző subnetbe, de természetesen nem kötelező, természetesen később is módosítható, tehát ki hogy szereti kialakítani az infrastruktúrát, és amikor el akarok készíteni egy ilyen vénetet, akkor azt mondja, hogy válasszam ki, hogy ezt Resource Managerben, vagy a Classic Management Shell-be szeretném elkészíteni, mi maradjunk a Resource Managernél, a Resource Manager az újabb, a modernebb, a frankobb, a tutibb, a megbízhatóbb, a stabilabb, a nem tudom milyen jelzőt használjak rá, bár megbízhatóságban nincs probléma a régi meg az új között, tehát ez így mondjuk ebben a formájában nem igaz. Tehát a Resource Manager-t kell kiválasztani. A virtuális hálózatnak adni kell egy nevet, hiszen lehet, hogy különböző gombócokat készítek a felhőbe, ugye az SQL szervereknek lesz egy virtuális hálózata, amit tudom én, a SharePoint farmnak lesz egy külön virtuális hálózata, és a DC-knek lesz külön virtuális hálózata, vagy azt is megtehetem, hogy egy nagy virtuális hálózatom van, ezt elnevezem, és külön subnetekbe pakolom, vagy nem pakolom subnetekbe, egybe hagyom az egészet, mert csak 10 szerverem lesz összesen, ezt mindenki saját maga el fogja dönteni. Én most ezt elnevezem Azure-netnek. Meg kell adni a címtartományt. A címtartomány tervezésénél természetesen figyeljünk rá, hogy mi van, ha ebből később VPN is lesz. Tehát nyilvánvalóan ne olyan címtartományt használjunk, amit lent is használunk a telephelyeken, mert most nem akarok még VPN-t, vagy csak kliens oldali, de mi van, ha később igen. Jó, tehát figyeljetek erre a tervezésnél, hogy olyan címtartomány, ami nincs használatban egyik telephelyen sem, olyan címtartományt válasszunk. Én most meghagyom a default alapértéket, mert 192.168 10-es C-osztályú hálózatot fogunk használni a demóban lent. Jó, tehát nem fog ütközni, de figyeljetek rá, jó, hogy milyen címtartományt választotok. A subnetnek létrehoz egy default subnetet, én ezt most hagyni fogom a nevét. A subnetnek lehet ugye különböző neveket adni, frontend, backend, stb., hogyha szét szeretném bontani, és készít is kötelezően egy darab subnetet, egy C-osztályú hálózatot, a 10.0.0/24-et elkészítő. Ebből az esetben nekem ez most így teljesen rendben van. Jó, tehát most nem akarok ezen módosítani, ezt nektek kell a hálózati topológiát ismerni, és akkor az a szerint megcsinálni. Na most, Azure Resource Manager-t használunk, ami azt jelenti, hogy különböző resource gruppokat lehet és kell létrehozni. A könyv, amit kapunk, vagy PDF-hez, amit kaptok meg anyagokat, ott úgy írja, hogy először készítsünk egy resource groupot, magyarázzam el, hogy mi ez a resource group, és utána csináljuk meg a vénetet. Én most nem vacakoltam, nem szedtem ketté, nincs még resource groupunk, tehát felajánlja, hogy készítsünk egyet. A resource group az egy logikai csoportosítás, de olyan típusú logikai csoportosítás, hogy egy, hogy én szétbontom, hogy az SQL szervereim, a HA szervereim, a Linux szervereim, ez is lehet egy resource group. A resource groupokat úgy kell kialakítani, hogy a resource groupra jogosultságokat lehet osztogatni a co-adminisztrátorok között, ugye? Azure AD-ban fölvett IT-sok hozzárendelhetőek az egyes resource grouphoz, és megmondhatom, hogy abban a resource groupban mit csinálhat. Nagyon fontos a Microsoft szempontjából az, hogy a felhőben a jogosultságokat ugyanúgy szét tudjuk választani, mint az on-premises rendszerben, ahogy megszoktuk, ugye delegate control, stb. Vagyis ezért jobb most már, hogy resource groupok lesznek, és ez tulajdonképpen egy koppintás egy másik felhőszolgáltatótól, ha úgy nézzük, de nem baj, legalább van, és megcsinálták. Tehát jogosultságot bontok szét egyik oldalról resource groupban, másik oldalról ezeket a resource groupokat, meg az benne lévő erőforrásokat tegelhetem, tehát különböző jelzőket tehetek rájuk, resource groupokra és meg a benne lévő erőforrásokra is. Ez például mikor jön elő, amikor riportolni kell, vagy számlázni kell, ugye? Vagy például úgy számlázok, hogy egyik cégnek is csinálok egy resource groupot, a másik cégnek is, és megnézem, ez a resource group összesen mennyit fogyasztott. És a resource groupban mindenféle objektum létezhet az Azure-ból. Platform, infrastruktúra, storage, VPN device, IP cím, userek, bármi, bármilyen objektum belepakolható. Minden szétbontott a külön objektumba, olyan szinten, hogy nem virtuális gépet teszek bele a resource groupba, hanem beleteszek egy virtuális gépet, beleteszek egy hálózati kártyát, vagy többet, és beleteszek fix IP címet, vagy dinamikus IP címet. És ezeket össze kell legózgatni. Tehát a resource group ebből a szempontból nagyon-nagyon jó. De visszatérve a lényegre, a resource group az egyrészt ACL-ek rendelhetők hozzá, jogosultságok, tegelhetők, ez szerint számlázható, és mi a harmadik? Ez a harmadik. Jogosultság, tegelés, számlázás jelen pillanatban. Jó? Tehát ezért kell egy resource groupot mindenképpen létrehoznom. Én most egy resource groupot fogok használni egész nap, de nyilvánvalóan meg kell gondolni, hogy hogyan szeretnétek az infrastruktúrát felépíteni. Mondok egy példát. Van egy resource group, amiben az éles eszközeim vannak, Linux szerverek, Windows szerverek, hálózatok, storage-ok, weboldal, bármi, és készítek egy külön resource groupot, ahol a DevOps környezetem van. Mert olyan a cégünk, hogy néha kellenek ilyen tesztelési környezetek. Gyorsan 5 szerver, gyorsan 4 szerver, 10 szerver, ki kell próbálni valamit, egy HA-t fel kell építeni, le kell futtatni ott a kódokat, és utána ezt visszabontjuk. A resource group egy-egyben letörölhető az összes erőforrással együtt, és ez egy-egyben vissza is építhető. Jó? És erre a resource groupra adok olyan jogosultságot, mondjuk az IT egyes tagjainak, hogy ebben a resource groupban, ebben a másodlagosban, a DevOps resource groupomban szervereket csak ki és bekapcsolhatnak. Kész. Mert hogy ne vegyen fel oda még egy szervert, mert ugye pénzügyi vonzata van, ne törüljön onnan véletlenül egy szervert, mert ugye annak meg megint pénzügyi vonzata lesz, illetve fenékberúgás, hanem egyszerűen csak mondjuk kapcsolgathat gépeket. De van még nagyon sok másról is. Jó, tehát ezért így szétválasztjuk, én most nem fogom szétválasztani, jó? Nekem egy demo resource groupom lesz. Előfizetésen belül ugye kell egyedi neve legyen, tehát nem előfizetések között, és azért jó, mert hogyha egy resource groupnak megadom az elsődleges data centerét, akkor utána ebbe a resource groupba pakolok be más erőforrásokat, akkor nyilvánvalóan ugyanabban a data centerbe fog kerülni ebben az esetben. Én választok itt, nem jól írom, egy North Europe-ot, megmondom, hogy miért. Ugye Európában 2 adatközpont van, nem is adatközpont, rosszul fogalmazok, régió van, mert ezek most már régiónak hívják. Egy régióban van 8-10 adatközpont, és egy régióban körülbelül 600 000 fizikai szerver. Tehát ez a jelenlegi felépítés. Ezeket folyamatosan bővítik, most az utolsó diákon ilyen számok szerepeltek. Tehát van egy North Europe, meg egy West Europe. A North Europe az Írország valahol, mondjuk így. 8-10 hatalmas épület több hektáron elterülve, ez nem egy adatközpont, hanem egy régió. Ugyanegy van egy ilyen Hollandia, illetve hát már lassan azt mondhatjuk, hogy Hollandia és Belgium határán már akkorára terjeszkedik, hogy már átnyúlik. De lényeg, hogy ott is van 8-10 nagy épület, most csúnyán mondva, és ez is egy régió. És a Resource Groupot beteszem egy régióba, de az a jó benne, hogy átnyúlhat egy másik régióba is. Jó, tehát most az lesz, hogy készítek egy Resource Groupot, egy demo, oda elkezdem berakni az erőforrásokat, akkor alapértelmezetten ő mindegyiket North Europe-ba vagy West Europe-ba rakja, amelyiket kiválasztottam. A régió nekünk miért fontos? Adatvédelmi szempontok, törvényi, stb. Európai Unión belül maradjon az adat, ugye, hogyha érzékeny ebben az esetben, akkor ezért fontos, ha nem, akkor választhatunk teljesen más régiót, attól függ, hogy honnan fogják ezeket használni. És mivel hogy én a Demo Resource Group-ba fogok rakni most mindent, mindig ki felajánlja akkor, hogy North Europe. Azért szoktam North Europe-ot választani, egy icipicivel olcsóbb, mert más az adózási környezet, más az áfájuk, csúnyán mondva, tehát icipicivel olcsóbb, illetve ha valaki a legújabb újdonságokat akarja mindig kipróbálni, és azonnal élesben deployolni, amit az Azure-ba kipublikálnak, ugye 6-7-es frissítési ciklus van, akkor viszont válassza a West Europe-ot. Mert a West Europe az egy kiemelt adatközpont, nagyon nagy, nem adatközpont, régió, mindig adatközpontot mondok, de ez régió, egy kiemelt régió, ahol nagyon hamar megjelennek a legfrissebb újdonságok, viszont ebből a szempontból nem is annyira szeretem, mert több volt ott a hiba, mint a North Europe-ban, az elmúlt 4 év tapasztalatából mondom. Ez nem azt jelenti, hogy heti leállások vannak, hanem évi egy volt, vagy nem volt. Tehát, vagy mit tudom én, 2 évente egy volt, vagy nem volt. És volt ilyen, hogy a storage frissítés volt nem tudom hány évvel ezelőtt, most csak egy példát mondok, azt először West Europe-ba hajtották végre, a West Europe-os előfizetéseink letérdeltek, North Europe-ban meg minden szépen ment. És mivel egy icipicit olcsóbb is, késleltetésben, pingben, millisekundumban nagyon minimális a különbség, az egyik helyre ilyen 40 millisekundum egy ping, a másikra meg 45 vagy 50, nincs nagy jelentősége, nem használok olyan média szolgáltatás, vagy egyéb ilyen dolgot, amire az 5 millisekundum számítani, vagy az a 10, ezért inkább North Europe-ot szoktam választani. De ha valaki nagyon vár olyan újdonságokat az Azure-ban, ami tudja, hogy hamarosan meg fog jelenni, az választom West Europe-ot, mert West Europe-ba teszik be hamarabb. Az új Xeon procikat, az új Nvidia kártyás gépeket, az új storage megoldásokat. Van olyan szolgáltatás, amit egyszerre mindenhol elérhetővé tesznek, de ez viszonylag ritka. Általában régiónként kapcsolják be, hogy bekapcsoltuk most az SSD elérhetőséget, a Premium Storage-ot West Europe-ban, és rá 4 vagy 5 hónappal később kapcsolták be, ugye csúnyán mondom. Ki kellett oda szállítani pár 100 000 SSD-t, ugye, és be kellett építeni, meg össze kellett rakni hozzá a stack-et. North Europe ezt később csinálták meg például. Ennyi. Más jelentőség ennek így nincsen. Adatvédelmi szempontok, elérhetőségi sebesség, hány millisekundummal, milyen tempóval érem el, ti fogjátok eldönteni. Elkészítem ezt a vénetet. Ez nem azt jelenti, hogy VPN-em lesz, ugye, hanem csak egyszerűen lesz egy virtuális hálózaton fent a felhőben. A Resource Managernek nagyon nagy előnye a Classic Shell-lel szemben, hogy a Classic Shell-ben úgy kellett és úgy kell deployolni, hogyha valaki még azt használja, vagy azt akarja még használni, hogy sorban. Tehát meg kellett tervezned, hogy megcsinálom a vénetet, azt meg kellett várni, hogy létrejön az objektum. Elkészült az objektum, akkor készítettem egy másik objektumot, amit ehhez hozzá tudtam kapcsolni. Az ARM-ben ezt lekezeli. Tehát ARM-ben tudok deployolni úgynevezett JSON fájlokból, leíró fájlokból, meg konfigurációs fájlokból. Azt mondom, hogy kérek szépen egy ilyen környezetet, mondok egy példát, 3 VM-et kérek, 3 webszervert, mondjuk 3 Linux webszervert, egy VNet-be egy load balancerrel, akkor tudni fogja ebből a JSON fájlból okosan és intelligensen, hoppá, megcsinálom a VNet-et, megcsinálom a storage-ot, beleteszem a 3 gépet, és ráteszem a load balancert. Tehát teljesen intelligensen tudja a rendszer, hogy mit kell tennie, és milyen sorrendben tudja a függőségeket. A klasszikus nem tudta, neked kellett tudni, és abban a sorrendben kell megcsinálni. Jó? Úgyhogy itt az a jó, hogy deployolunk valamit, és közben deployolhatod a következőt is. Ő majd szépen bevárja. Tehát meg lehet ezt csinálni, össze lehet rakni. Hiszen a VNet mellé itt a fönt a kis csillagocskával mutatja, a kis csingilingivel, hogy amúgy elkészült, nem egy nagy dolog. A VNet mellé jöhetnek a következő erőforrások. Tehát van egy VNetem, ebben majd teszek be VM-eket. De most építsük tovább a VPN részét. Visszamegyek a networkinghez. Ugye megvan a virtual networköm, kell nekem egy virtual network gateway, tehát fent ki kell választanom az Azure-ban, hogy milyen VPN-t szeretnék használni, milyen VPN gateway-t szeretnék elkészíteni. És bocsánat, mert előre szaladtam, visszamegyek egyet, mert aztán hibába szaladunk. Van egy előfeltétele a VPN-nek, és majdnem kihagytam, de úgyis hibára futott volna, és jelezte volna, kérdezte volna. Nem tudja, amikor elkészítem ezt a VNetet, az All Resources-nál kiválasztottam simán csak az Azure-netet. Ugye az Azure nem tudja, hogy ehhez akarok-e VPN csatlakoztatni, vagy sem. Ehhez szeretnék, igen, most azt akarunk. Ezért itt mutatja is, hogy Connected Devices, ugye nulla, viszont van egy előfeltétele, és a subnetekre megyek a beállításoknál, hogyha ehhez VPN-t szeretnénk csatolni ehhez a VNet-hez, hiszen egyáltalán nem biztos, akkor hozzá kell adni egy úgynevezett gateway subnetet. Ez a klasszikusnál is így volt, meg itt is így van. Ez a gomb nemrég jelent meg, tehát annyira gyorsan változik az Azure, kézzel vetedik föl, és el kellett nevezni gateway subnetnek, és abból tudta már a varázsló, hogy mi történt, most meg már itt van külön a gomb. Vagyis kell egy ilyen technikai subnetet viszonylag kis méretben felvenni, egy pár IP címet el fogja magának használni a VPN kapcsolat felépítéséhez és üzemeltetéséhez. Tehát mutatom még egyszer, hogyha esetleg nagyon előre szaladtam. Ki kell választani az adott VNet-et, amit elkészítettünk, mondjuk az All Resources-nél vagy az All Resource Group-nál is ki lehet választani, ugye a Resource Group-ba bemegyek és onnan az erőforrásba. Azt is megtehetem. Ugye ez a Resource Group egy netet tartalmaz, és utána megyek rá a netre, vagy az All Resources-nál kiválasztom az Azure VNet-et, és a Subnet menüpontban, itt oldalt, hozzáadok még egy subnetet, amit Gateway Subnetnek hívunk itt a fönt a menüben egy kis gombbal. Elnevezi Gateway Subnetnek, mondom, ez egy pár héttel ezelőtt még úgy volt, hogy kézzel kellett megcsinálni, és el kell olvasni a dokumentációba, hogy írd be oda, hogy Gateway Subnet, és akkor abból tudni fogja, hogy VPN-t akarsz majd ide betolni. Ugye ad neki a Gateway Subnetnek egy külön alhálózatot, nem kell, hogy ilyen nagy legyen. Ha jól emlékszem, akkor 29-es a legkisebb, ami megadható, mert nem fogja használni. Jó, nem fogja használni, de hagyhatjátok 24-esen is, vagy 27-esen is, de nem kell neki 8 IP cím. Az Andy-ból ugye a 10.0.1.0-tól 7-ig elfoglalja nekem ezt, de ez egy technikai subnet, jó? Ez a VNet szempontjából. Minden subnethez külön routing tábla definiálható, hogyha szeretnénk, tehát teljes mértékben szét tudod szeparálni a VNetek és a subnetek közötti forgalmat, hogyha szeretnéd, sőt, külön megadható még network security groupok is, amik ilyen mini tűzfalanként üzemelnek. Tehát nem csak rútolhatok közötte, hanem nem csak forgalmat irányíthatok, hanem forgalmat szűrhetek is, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, forgalmat szűrhetek is ezek között, hogyha szeretnék. Nem fogok most megadni semmilyen routingot, nincs rá szüksége. Jó, tehát kell egy gateway subnet, ez csak azért szükséges, hogy VPN tudjunk hozzáadni. Ez később is megcsinálható, tehát csináltunk az Azure egy infrát, van kettő VM-ünk, egy VNet-ben vannak, kitalál az ügyfél, hogy kell hozzá VPN, semmi gond, bemegyek a VNet-be, hozzáadok egy subnetet, és megcsinálom hozzá. Tehát teljesen demo, vagy ahogy mondják ezt, ilyen legóból föl lehet építeni az egészet. Ezt lehet legózni. Na, és akkor most van az, hogy ugye megvan a VNetünk, és megvan a benne lévő subnet is, akkor azt mondhatjuk, hogy kapcsoljuk össze. Visszajövök a New Networking részhez, és akkor azt mondom, hogy szeretnék egy Virtual Network Gateway-t készíteni, vagyis fönt az Azure-ba ki akarom választani, hogy milyen VPN megoldást szeretnék használni. Ezt elnevezem Azure Gateway-nek, Azure GV-nek, csak így nevezem el. Megkérdezi, hogy hova szeretném becsatolni, melyik VNet-be. Hát nem lesz most sok választék, ugye? Csak egy. Az Azure netem lesz, és a Demo Resource Groupban, még ugye azt is mutatja. Kell ehhez a Virtual Network Gateway-hez egy fix IP cím, amit az Azure fog biztosítani. Ezért van a VPN gateway-nek ugye ára is, mert ad hozzá egy fix IP-t, ugye IP-szeket fogunk használni ebben az esetben, egy presét key-jel, és ad hozzá sávszélességet, tulajdonképpen ezt fizetem ki. Ugye nincsen még IP-m, nem csináltuk meg az előbb külön, mint objektum, de mindig ilyenkor felajánlja, hogy készítsél egy újat, tehát semmi probléma nincsen. Tehát készítek egy virtuális routert magamnak, odafönt a felhőben, nagyon csúnyán mondom, elnevezem, adok hozzá egy IP címet, tehát most készítsünk hozzá egy IP címet. És érdekes, mert ugye az IP címnek is csak egy neve lesz ebben az esetben, én csak odaírom, hogy Azure Gateway IP. Azért, mert ezek mind egyes objektumok lesznek, és későbbiekben az All Resources-nál ne az ikont kelljen lesni, hogy ez most a GV maga, vagy a GV-nek az IP-je, ezért így el szoktam egy kicsit nevezni, hogy lehessen látni, hogy mi az. Csórok én is ilyen ötleteket a szakcikkekből, hogy NSG a vége mindig a Network Security Groupnak, stb. A VNeteket is így használják, akkor én is átvettem, minek találjak ki újat. Úgyhogy Azure GV IP lesz a neve, maga az IP-nek, hiszen az IP is egy objektum, és az objektumot el lehet nevezni, le lehet szedni egy gateway-ről vagy egy VM-ről, és át lehet ragasztani egy másikra. Jó? Tehát ilyen szinten működik az Azure Resource Manager. Jó, megkérdezi, hogy milyen típusú legyen a gateway, ugye Express Route-ot szeretnék, vagy sima VPN-t szeretnék, illetve hogy route-based vagy policy-based, ugye dynamic vagy static routing legyen, csak most már másképp nevezik. És akkor itt szépen mutatja is a Sugo, hogy ha point-to-site vagy inter-virtual network-öt vagy multiple site-to-site VPN-t szeretnél, akkor only route-based. Tehát érdemes elolvasni ugye a kis Sugo-t, úgyhogy az alapértelmezett beállítást kell választanunk. Tehát VNet-to-VNet, point-to-site, vagy multi VPN-t szeretnék több telephelyről, akkor a default beállítást kell hagynom, tehát route-based kell választani ebben az esetben, tehát nem kell módosítani a beállításokon. Ugye melyik előfizetésbe, és mivel a resource group már ki volt választva, hogy demo, mert a VNetem ott van, ezért nyilvánvalóan akkor már ez is abban a resource groupba kerül, és nyilvánvalóan abban a régióba kerül. Jó, úgyhogy mehet a VPN gateway készítés. Azt írja, hogy körülbelül 45 percet is igénybe vehet, ennyi azért nem lesz. Még tart ugye a VPN gateway-nek a telepítése, viszont tudjuk attól folytatni a munkát, és hát bele kell húznunk, mert az ebéd ki fog hűlni. Készítettünk egy VNetet, készítettünk egy Azure gateway-t, most csinálunk egy lokális gateway-t. Vagyis megmondjuk, hogy mi a lenti IP címünk, ugye? Lent nyilvánvalóan fix IP címre lesz majd szükségünk a telephelyeken, hogyha VPN-t szeretnénk, de gondolom ez nem újdonság senkinek. És ugye IPsec típusú, IPsec alapú VPN lesz, úgyhogy amíg készül az egyik VPN gateway, addig megcsinálhatjuk a másik gateway-t, a lentit, a varázslóval. Illetve hát ugye el kell indítanunk a demo környezetet, és meg kell néznünk, hogy mi most az IP címünk a felhőben, vagy abban a demo rendszerben. Úgyhogy a networkingnél most kiválasztom a local network gateway-t. Mint következő objektumot. És itt már ugye lesz a név, IP cím. Jó? Úgyhogy akkor először nyomozzuk ki az IP címünket, hogy mi a földi IP-nk, és most már igénybe kell venni akkor ezeket a hands-on labos megoldásokat, és el kell indítani a hatos modult az IT portálról. Ha jól emlékszem, akkor a hatos lesz, mindjárt belenézek. És kirakom majd fullba, hogy lehessen valamit látni. Így is van. Fölhívom rá figyelmeteket, hogy ugye ez hozzáférhető lesz még a későbbiekben is ez a portál nektek most, hogy itt ugye jobb oldalon PDF formájában elérhető a teljes tananyag, Azure alapozó tananyag. Ki lehet rakni nagyobb képernyőképre, nem ilyen picire, mint ahogy most van nekem beállítva, nem veszi észre a nagyítóval, de mindjárt észreveszi. És akkor szépen otthon ki tudjátok rakni a PDF-et, mellette a gépeket, és lehet gyakorolni mindenféle mást is. Tehát ebben vannak más modulok is, hogyha majd későbbiekben szeretnétek átnézni. Amire most nekünk szükségünk van, itt a Machines résznél kiválasztom az Edge gépet a jobb oldali menüben. Ugye ez egy kettő virtuális kártyával rendelkező virtuális gép, ami egyik lába befelé mutat a hálózatba, és a másik lába meg ugye fix IP címmel rendelkezik, és mielőtt kiválasztom a gépet, ki lehet választani az internet hozzáférését, és egy internet directet, magyarul kérünk egy fix IP címet mindenki magának. Jó, tehát ezt kattintsátok át internet directre, hogy ez a Routing and Remote Access szerverem kapja a külső kártyán egy IP címet. Picit most itt el is ment nekem, itt látszik a hálózati kapcsolat, majd mindjárt összekapja magát. Tehát vagy VPN routerre lesz szükséged, ASA, Juniper, stb., Cisco, fel vannak sorolva, hogy hányfajta, melyik érhetően milyen típus, és abban konfigurod be, vagy veszel egy Virtual Appliance-t, és Windows Server 2012 R2 vagy 2012-vel megcsinálod a VPN-t, azzal is lehet. Jó, átkattintottam Internet Directre, be is csukom most az oldalsó menüt, mert nekem az nem kell, hogy valamit azért lehessen látni, bár nem annyira jók a fényviszonyok, és van is nekünk itt egy batch file az asztalon elkészítve, ami ugye lekéri a publikus IP címünket. Közben itt észrevette, hogy mi a helyzet, nem kell. És mindenki kap magának egy publikus IP címet, jó? Tehát nyilván nem ezt a számot fogjátok látni. Tehát az Azure Camp Edge gépet kell kiválasztani, a beállításoknál mielőtt rácsatlakoztok, át kell kapcsolni Internet Directre, egy picit várni kell, és utána a batch file-t lefuttatni az asztalon. Ez csak nekünk kell itt helyben, a videónézők majd nyilván a saját publikus IP címüket az adott telephelyről fogják használni természetesen. Ugye kaptam egy 128, 130, stb. Erre most szükségem lesz ugye majd itt a varázslóban. Úgyhogy vissza is jövök az Azure portálra. Ugye Create Local Network Gateway. Elnevezem Local GV-nek. És mindenki beírja azt az IP címet, amit kapott a virtuális géptől. Aki nem kapott, vagy nem érti, hogy hol tartunk, szóljon, oda megyek. Na visszajövök akkor az eredeti helyre, tehát Local GV, és akkor átkopizom azt az IP-t, amit kaptam, én egy 128 valamennyit, most mindjárt megnézem. 128, 136, 160. És meg kell adni a földi hálózatomnak, vagy telephelyemnek az IP címtartományát természetesen, hogy mit fogok használni. Ha jól emlékszem, akkor 192.168.10-es hálózat van. Lepuskázzuk. Nem, mert ez egy lokál... Hát... Igazándiból legszebb úgy nevezném el, hogy Budapest GV, vagy Budapest IP, Debrecen IP, hogy tudjam, hogy melyik telephely az. Úgy lenne a korrekt. De használhatnék igen IP-t is, igazándiból. De objektum szinten ő ezt gateway-nek hívja, ettől függetlenül, lokál gateway-nek. Mert nem csak IP, mert ugye megadok egy helyi IP címhálózatot, meg megadok egy publikus IP-t is, tehát már akkor IP-k, de használhatod persze, hát... Igen, 192.168.10-es hálózat van, C-osztályú. Jó, tehát jól emlékeztem. Vagyis, visszatérve a varázslóra, 192.168.10.0/24. És hozzáadom a Demo Resource Grouphoz. Már most egybe fogok ugye kezelni mindent. Jó, tehát most elneveztem Local GV-nek, vagy Local GV IP-nek is nevezhetjük. Ugye megadtam a publikus IP címemet, meg megadtam azt, hogy milyen alhálózatot vagy alhálózatokat használok ugye a lenti tartományban. És utána leokézem, hogy készítse el ezt a... Még így, hogy a szünetet beiktattuk, még így sincs kész az elsődleges GV. Pedig már lassan szükségünk lenne rá, hogy tudjuk összekapcsolni ezeket az objektumokat. Hiszen megcsináltuk a V-netet, hozzá a GV-t, egy földi GV-t, de most meg kell mondani, hogy melyikkel csatlakozik össze, hiszen több telephely is lehet, több földi GV-m is lehet. Össze kell őket kapcsolni. Ami készül, akkor a gateway, mármint az Azure-os, mert a lokál az hamar elkészült. Szükségünk lesz egy scriptre, ami a földi oldalon segít nekünk beállítani a VPN-t, a RAS-ban, Routing and Remote Access-ben. Hiszen a Routing and Remote Access-ben ugye meg kell adnom, hogy milyen IP címre szeretnék csatlakozni az Azure-ba, az már elkészült nekünk, illetve hogy mi a pre-shield key, tehát mi a megosztott kulcs, amit szeretnénk használni. És egy picit puskázok innen. Azure GV, Azure GV IP, Azure Network Local Gateway az objektumoknak. Szerencsére, hogyha megnézem a V-netemet, akkor azt mondja, hogy ugye egy VPN device ugye készül még, de az IP címünk már megvan, az Azure oldalon is. Tehát rámentem a V-netre, ugye tulajdonságok, és akkor ugye, mert ez Azure GV IP-nek neveztük el, tehát ez az objektum nekünk megvan. Ha most kitaláljuk előre, hogy mi lesz a megosztott kulcs, mindenki magának gondolatban, mit tudom én, cicamica 1, 2, 3, most mindegy, hogy mit használunk, demóba, akkor viszont megvan az IP, megvan a pre-shield key, megvannak a V-netek, Tehát amíg készül, addig mi lent a földön elő tudjuk készíteni a többit, és ehhez van egy konfigurációs script, amit módosítani kell, és akkor szépen beállít mindent a földi oldalon. Ha régi klasszikus portálon készítettem volna ezt el, akkor megjelent volna egy menüpont, hogy download VPN device script, és egyszerűen beleírja ezeket az adatokat is. Tehát kicserél szépen mindent, és csak egy enter le kell futtatni, föltelepíti a routinged remote access-t, és be is konnektál a VPN-be. Megcsinálja a presheet key-t, beleírjuk, stb. Viszont az új portálon nincs ilyen, ne kérdezzetek, hogy milyen, miért, valószínűleg majd lesz. Úgyhogy elő kell vadászni ezt a scriptet az úrnak a weboldaláról, és akkor abba kell belemódosítanunk, mert most jelen pillanatban csak így tudjuk megcsinálni. Na most ezt megkerestem a tegnap, mert már nagyon régen használtam azt a scriptet, viszont nem az Azure oldalán találtam meg, hanem máshol. Egy picit buskázok, jó? Megvan az URL, van egy Windows 10-es gépem, ilyen munkagépem fönt az Azure-ba, és megvan az URL. deployazure.com/network/VPN, Azure site-to-site VPN rush. Most ezt így írom oda nektek, jó? Mert fönt van a Microsoftos hivatalos honlapon is, de a telepesten nem találtam meg. Tudom, hogy fent van, mert régen nagyon sokat használtam, valamelyik blogbejegyzésemben nekem is benne van az is, de aztán nem turkáltam, mert ez volt az első találat, és láttam, hogy jó, ez is működik. Ez zárójelben jegyzem meg, hogyha nem rush-sal akarjuk megcsinálni, RROS-sal, hanem mondjuk egy Cisco-val, amit sok helyen mi azzal csináltuk, Cisco 5505-ös asával, az a egyik ilyen legolcsóbb termék, amivel meg lehet csinálni. Figyeljetek rá, hogy ahhoz van rendes VPN device script konfiguráló eszköz. Legtöbbször abban a hibába estünk, hogy a Cisco-s vagy a hálózatos ember azt mondta, hogy hát nekem te nem magyaráz meg, hogy hogyan kell IPsec VPN csinálni, mert csináltam már vagy 15-ször, vagy 20-szor, vagy 100-szor. Úgyhogy mondjad az IP címet, meg mondjad a kulcsot, és én majd beállítom. De az Azure irányában van egy kis speckó beállítás, amit MTU módosítás, meg egyéb ilyen dolgok, amit viszont be kell adni. És akkor ment a vita, hogy miért nem megy a VPN, összeállt, csak állandóan leszakadt. És akkor hát ezért leszakad, jaj de béne ez az Azure, nem is működik, tehát a folyamatos vita meg köbdösés ment a túloldalról, és akkor mondtam, hogy de hát ha szakadozik, akkor már valami ott jó, csak paraméterek hiányoznak, és akkor két vagy három helyen is, sőt szerintem három vagy négy helyen is jártunk így, hogy ja, hát ő nem tudta, hogy még ezt is bele kell, azt nem szoktuk beleírni. Na most ebben az esetben mi nem tudjuk, hogy mi van a túloldalon, az Azure biztosítja ezt, úgyhogy nem megszokásból konfiguráljunk routereket, meg rust is, mert egy picit más a dolog, ezért szeretem a gyári scripteket használni, azokkal tuti biztos, hogy működik. Azt a Microsoft megírta, kipróbálta, letesztelte, és vállalja az SLA-t a VPN-re, hogy rendesen működjön. Ha valaki kísérletezőkedvű, vagy nagyon olcsón kell megúszni valamit egy cégnél, akkor úgy van, hogy bármilyen más IPsec VPN is használható, van egy táblázat, hogy akkor milyen beállításokkal, tehát nem konfigurációs script, csak egy táblázat, hogy pontosan milyen beállításokkal, IKV1, IKV2, stb. És ha azokat a szabályokat betartjuk, akkor működni fog ez akár valamilyen Linux alapú routerről is, meg bármi másról is, össze lehet heggezgetni, csak arra nincsen támogatás, nincsen support, nincsen, hát úgy mondják, hogy nincs, nem támogatott megoldás. Tehát ha neked az leszakad, és az üzlet emiatt áll meg a hálózat, akkor nem lehet ezért pénzügyi visszatérítést, meg garanciát, meg egyéb reklamációt benyújtani, hiszen te nem támogatott módon oldottad meg. De rengeteg cikket találhattok az internetről, hogy megcsináltam ezzel, megcsináltam azzal, igen, meg lehet, működik is. Jó, csak nincs rá semmi garancia, hogy egy fél év múlva, egy év múlva frissítelek valamit az Azure-ban, valami új dolgot vezetnek be a VPN-nél, és azt mondják, hogy ugye ők letesztelték az összes általuk biztosított megoldással. Nyilván nem fogják letesztelni, hogy a te általad összehegesztett IP-ből, meg nem tudom milyen egyéb IP-szekkel megy-e vagy sem, hanem majd neked kell akkor alkalmazkodni hozzá, és akkor majd megy a szitkozódás, hogy hát ez eddig ment egy évig, és most meg miért állt meg. Lehet, hogy Azure oldalon valami fejlesztést hajtottak végre. De lehet, jó? Tehát lehet bármivel VPN készíteni, vállalkozó kedvűeknek mondom. Na most szükségem van nekem erre az URL-re, és a legegyszerűbb, hogyha abba a VPN, abba a gateway-ben. Megyek fel a nagy internetre az oldalra, azért, mert le tudom majd egyből onnan kopizni a scriptet. Be tudjátok tenni copy-paste-tel, hogyha indítotok az Edge gépen egy böngészőt, és itt van a felső menüben egy command, és be lehet illeszteni a clipboardot. a böngészőbe. Ja, csak az Enhanced Security Configuration ki kellett volna kapcsolni, mert így egy kicsit ugye sírni fog. Tehát az Edge gépbe megyek fel az adott weboldalra, akkor de le is tudom kopizni a scriptet, amire szükségem van. Chrome-ból nem lehet pésztelni?
Azt mondja, hogy a böngészőn nem támogatja.
Hát én használtam már Chrome-ba is, de lehet, hogy nem a... Hogy? Chrome-ba belakta? Aha, valakinél belakta. Az oldal alján valami nekünk kell. Kimásolom. Aha, csak a... Ne felejtsétek el kikapcsolni az IE ESC-t a lokál szerveren, mert nem fog működni se copy-paste, semmi más. Vagyis először kikapcsolom azt, jó? Az egy szerveren. Itt a server managerben kikapcsoljuk az IE ESC-t. És akkor most indítom el a böngészőt. Mondom, ez a script, ez nem ez a hivatalos forrás, csak most ezt találtam meg a leggyorsabban. De ugyanaz megnéztem, mert nagyon sokat használtam régen. Tipikusan inkább csak demózási célra. Tehát ahol élesben csináltunk, ott Cisco-val csináltuk. Tehát ilyen demózási célra. Régen nagyon sokat használtam. Kikopizom az egész scriptet itt a lap aljáról. Ugye ki lehet jelölni a kis gombocskával. És indítok egy PowerShell isét, mert az lesz a legjobb mindenkinek. Még egyszer, mi a kérdés? Melyik szekció volt, ahol a script található? A 4-es pont. Úgy jó, ahogy mondom, a 4-es pontban. A 4-es pontban lévő nagy ablakból kimásolok mindent, és berakom egy ISE konzolba, mert akkor ott könnyebben tudok benne javítani. Igen. A Server Manager-be kikapcsoltam az Internet Explorer-nek a védett konfigurációs beállításait, mert nem enged Ctrl-C, Ctrl-V-t, meg egyéb ilyeneket. Lokál szerver, a Server Manager-be, és a jobb oldali részben, az ablakban, központi ablakban, az Internet Explorer Enhanced Security Configuration off-ra kapcsoltam. Jó, ezt a részt. Hát ez ugye letült mindenféle beépülőt, JavaScriptet, egyéb ilyen dolgokat, hogy a szerveren nem szoktunk netezni, ezért ugye be van kapcsolva a védelem, és hogy ezt kikapcsoltam, hogy lehessen copy-paste-elni a böngészőből. Más rendszergazdák ezt úgy oldják meg, hogy a szerveren gyorsan felaknak egy Chrome-ot. De ha ezt kikapcsolod, akkor az is rendben van, működik. Ugye szól is az Internet Explorer indításán, hogy be van kapcsolva, vagy ki van kapcsolva ez a funkció. Na, leszedtem a scriptet, mert így volt nekem az egyszerűbb, és akkor három paramétert ki kell benne cserélni, a többihez nem kell hozzányúlni. Ez egy olyan script, hogyha ez egy szűzgép, egy szűz VM mondjuk, akkor fel is rakja a rust, mindent beállít, jó? Nekünk ezeken túl fog menni, mert föl van már rakva a rust. Jó, de szűzgépen tökéletesen működik, fogsz egy VM-et, feltelepíted, 512 RAM-mal szerintem kb. Elég, két virtuális kártya, egyik kifeleláson, másik befeleláson, fix IP cím, és akkor erre a scriptre, hogyha ki vannak cserélve a paraméterek, akkor egy Enter, és feltelepíti a routinged remote access-t, bekapcsolja a VPN-t, és onnantól kezdve szépen felépül a kapcsolat. Sikerült lekopizni a scriptet? Még nem? Jó, várok akkor. Azt szerintem az IESC miatt, ez ki van kapcsolva? Kikapcsolod, de utána a böngészőt is újra kell indítani. Tehát, hogyha kikapcsoljátok a Enhanced Security Configuration-t, akkor a böngészőt újra kell indítani. Én is az indítottam újra. És írja is különben itt a cikk, hogy három paramétert kell kicserélni a scriptben, ami mindenkinek egyedi, ugye? Az Azure Gateway IP-je, az Azure VNet-nek az IP-je, ami nekünk most egyforma lesz, ugye? De a Gateway IP-nk az mindenkinek különböző lesz, illetve hát a megosztott kulcs, amivel csatlakozom. Aki már ott tart, ahol én, az addig kikeresheti az Azure GV-nek az IP-jét, amit mutattam az előbb, mert arra mindjárt szükségünk is van. Nekem ez most itt látszik a... VNet-be be kell menni, mutatja, hogy One Device, és akkor alól mutatja az IP-t. Nekem majd ez a 4069 lesz. Hiszen a lenti rajzszervernek megmondom, hogy melyik IP-re csatlakozzon, milyen megosztott kulcssal, és milyen VNet van mögötte. Ennyit. És a többit összerakja ő. Ezt azért szaladunk így előre, még fönn nem vagyunk teljesen kész, mert a diploma még ott fönn nem fejeződött be. Sikerült lekopizni, vagy várjak még? Várok, rendben. Ha kell valakinek segítség, akkor szóljatok. Most ez meg lesz, akkor mindenki a OneDrive-ára tegye el a scriptet. És akkor többet nem kell ilyen kopizgatás. És mindig csak ezt a három paramétert cseréltek benne, és kész. A régi Azure portálon ő generálta a titkosító kulcsot, és csak úgy lehetett generáltatni, most már szabadon be lehet írni bármilyen hosszúságot és bármilyen típusút. Nyilván van egy minimum hossz, amit megkövetel, de nem ő generálja. Egy Windows PowerShell isét indítottam el, mert akkor ebbe könnyen ki tudom javítani, és ugye könnyen le tudom majd futtatni a scriptet. A 4-es pontban található, tehát a cikkben a 4-es pontban található. De és visszalapozok. Így látsz, hogy melyik rész a... Configure on-premises RLAS server pontban lévő script. Ez nagyon érdekes, mert az Azure-ban 4 évvel ezelőtt is így csináltuk, utána elkészült ez egy automatizmus, ami megcsinálta a régi portálon, és most vissza kell mennem ugyanarra, amit 4 évvel ezelőtt használtam, mert hogy az új portálon még ez nincs lefejlesztve. A régi portál meg most hiába mennék át, hogy le akarom tölteni a scriptet, azt mondja, nincsen véletem. Mert ARM-ben létrehozott objektumokat nem lát a régi portál. Azt írnák, hogy 0 VNet. Hát ezek ilyen működési sajátosságok, amit meg kell ismerni. Aki már ott tart, ahol én, kezdje el kicserélni ezeket a paramétereket. Ugye mutatja, hogy az SP Azure Gateway IP address, az SP Azure VNet, CIDR és a Pre-Shield Key. Ezeket ki kell cserélni a scriptbe, ezért másoltuk le az ISE konzolba. Keresés és cserével ki lehet cserélgetni. Most kitalálunk egyet. Majd az Azure-ba is azt kell beírnunk, csak még ott nem tartunk ott, úgyhogy most itt előre szaladunk egy kicsit, és az Azure-ba majd visszamegyünk, és ezeket a paramétereket felhasználjuk. Mert most már nem kapunk, a régi portálnak kaptunk, hanem most már nekünk kell kitalálni, és nekünk kell beírni. Az SP Azure Gateway IP address kicserélem addig, a scriptben keresés és cserével. Replace-szel. Ugye megkeresem az én IP címemet. 40.693726. Megnézem még egyszer. 40.693726. Igen. Ezt bezárom, a megzavar. Nyomok egy replace all-t, 2 vagy 3 helyen kicseréli. Ugye mindenki keresse meg a saját IP címét a VNet-nél természetesen, az Azure-ban, az Azure portálon. Megnézem, hogy kicserélt el. Az isében nem találja meg a változót? Megnézem, jó, egy pillanat. Látszik, hogy nekem kicserélte itt az IP címet, itt 4669, tehát jó a scriptben. Aztán ki kell cserélni még egy értéket, ugye? Tehát mindenki beírja a saját Azure IP-jét, kicseréli, Ctrl-H-val, utána le kell cserélni a... Ez mindenkinek egyforma lesz. Ugye a 10.0.0.0/16-ot adtuk meg még annak idején, ugye, a VNet-nél. És a VNet-ben van egy subnetünk, ugye, ami 24-es, meg van egy gateway subnetünk. Tehát a VNet-nek kérdezi, amit az Azure-ban készítettünk, az IP cím tartományát, ez mindenkinél egyforma lesz, 10.0.0/16-os. Ha úgy csináltatok, ahogy én, akkor lesz mindenkinél egyforma. Ha egyedit találtatok ki, akkor arra figyeljetek, hogy arra cseréljétek ki. Nem a gateway subnetet kell megadni, hanem a VNet-nek a subnetjét kell megadni. És a VNet-ben akárhány más subnet van, akkor ő összekapcsolja a fenti VNetedet a lentivel. És utána azért van a subnetek között külön routing tábla, meg külön tűz van, hogyha szét akarod választani, akkor szét tud választani. Ezért van, hogy javasolja, hogy frontend, backend legyen, stb. Tehát szépen utána subnetelt szét. Tehát ő VNetet kapcsol össze VNettel, vagy lokálnettel, inkább így mondom. Nem subnetet, soha nem subnetet kapcsol össze. Arról neked kell gondoskodni, ez a subnet az mit érhet el, és mit nem. Nem kell kérülni a szöveget. Na, majdnem rosszul írtam. 10.0. És 16-os megy, igen. Az teljes VNetet kell megadni. 10.0.0/16. Ez különben a script elére egy helyre írja be, tehát nem muszáj keresnetek, ha kell, akkor megmutatom, hova írja be. A 78-as sorba kell különben beírni, mert csak ezt egy helyre kell beírni, hogyha valaki nem akarja keresgetni. A scriptben a 78-as sorba 10.0.0.16, 2.100, így írja be. És a 78-as sorra után mindenki majd menjen is rám, de be kell írni a pressheet key-t. Jó, én most beírtam egy nagyon biztonságos, megosztott kulcsot, almabéka 123, almabéka 123, nagy A-val, nagy B-vel. Bármit találtok ki, maradhat, csak akkor azt írjátok be majd mindjárt az Azure portálon is, amikor kérdezi. Jó? Le van rakva? Benne van? Jó, már az előző demóban nem volt benne, az előző meg megint benne volt. Jó, tehát találjátok ki egy titkosító kulcsot, és azt majd akkor ne felejtsétek el, azt kell beírni az Azure portál, amit ide beírtunk majd. 78-as sor legvégére kell beírni shared secret, nem kell idézőjel, nyilván szóközt nem használjátok benne, akkor nem muszáj idézőjel, és oda beírtam egy ilyen almabéka 123, almabéka 123-at, valamilyen generált kulcsot oda be kell írni. Lefuttathatjuk nyugodtan, nem fog tudni még felkonnektálni, mert fent nem vagyunk kész, de majd utána észreveszi magát. Tehát aki kész van, az lefuttathatja nyugodtan a scriptet, mert még nem fog bekonnektálni, mert odafel nem készültünk el, remélem most már megcsinálta közben a VPN gateway-t. Ugye ez már egy előkonfigurált környezet, tehát a script nem fut el rajta tökéletesen, mert ő már meg akar mindent az elejétől csinálni, úgyhogy kicsit meg kell erőszakolni, de le fog futni. Annyit csináltam, hogy a 78-as sortól, hiszen ott készíti el a VPN-t, a többi az csak telepítés, hogy a 78-as sortól az Ad VPN site-to-site interface-től újból lefuttattam, kijelöltem és F8-al lefuttattam, mert a script eleje csak változókat deklarál, meg fel akarja telepíteni a rust, de az meg már ugye fent van. De alapvetően az se probléma, nyugodtan hibára szaladhat. A végén ugye próbál konnektálni, le tudom ellenőrizni a rust konzolba, még nem fog tudni bekonnektálni túloldalon, ugye nem vagyok kész, de már itt elkészült az interfészem legalább. Scriptet le kell futtatni legalább kétszer, nem baj, hogyha hibát dob, a RAS-ban legyen meg az interfész a ti IP címetekkel, odáig elég. Jobb felső sarokban megnézem, hogy kész van-e a gateway, az Azure oldali gateway, amire ugye kb. 45 percet írt, és tényleg most annyi volt, úgy nagyságrendileg, hogyha zöld pipa van, elkészült a gateway-em, akkor ki kell választani a VNet-et, vagy egyből mehetünk a gateway-re is, az Azure gateway-re, ugye All Resources, Azure Gateway, és van egy olyan menüpont a Settings by Connections. Hiszen mondtam, hogy 10 különböző VNet-tel kapcsolható össze, vagy site-tal kapcsolható össze, szépen itt fel kéne venni, hogy melyikkel szeretném összekapcsolni. Úgyhogy hozzá kell adni ezt a connection-t. Itt ugye el tudom nevezni Budapest, Debrecen, Székesfehérvárnak magát a connection-t. Ugye? Tehát az Azure Gateway-t kell kiválasztani, Properties, Connections, és itt felveszem a végpontokat, hogy hova a trunköm, hova konnektáljon. Hát most nekünk egy helyre kell. Ugye? Itt tudom, Budapest IP, most azt írom be. Bár ez nem IP mondjuk, hanem Budapest net. És akkor így városonként, telephelyenként elnevezed. És itt van az, amit az elején rajzoltam, hogy ez VNet to VNet legyen, IPsec legyen, vagyis site-to-site VPN, vagy express route legyen. Tehát itt még nem lehet kiválasztani a point-to-site-ot az új portálon. A régi meg még ott van, szépen működik is. Meg lehet már csinálni, mondtam nektek PowerShell-ből, de szó-szó még nem tökéletes. Láttam már embert, aki megcsinálta PowerShell-be, én is többször megcsináltam, de nem láttam még embert, akinek működött. Jó? Tehát, hogy még annyira új, hogy ez még úgy mondhatjuk azt, hogy nincs kész. Jó, kiválasztom a site-to-site VPN-t, hiszen site-to-site VPN-t ugye, és összerendem a local network gateway-jel. Ezzel a local GV-vel. És akkor itt a PSK-hoz ugye az AlmaBéka 1-2-3-at, vagy amit megadtatok a scriptben. Jó, tehát a connection-nek adok egy nevet, hogy mely telephelyre, mely városba akarok csatlakozni, milyen típusú csatlakozással, és melyik lokál GV-t akarom hozzárendelni, mert az adott telephelyen lehet, hogy több van. Több router van, több épületből áll, stb. Vagy itt egy régió nevet adok meg. És akkor várunk. Összelakja a connection-t. És ha ez kész van, akkor visszamegyünk a RAS szerverre, és megnézzük, hogy összeáll-e a kapcsolat, egy pár perc múlva össze kell álljon. Nyilván kell egy pici idő neki, míg összerakja. Nekem most nem tökéletes. Frissítek egyet. Loading, loading, loading. Nem állt még össze. Megnézem a túloldalon is, jó, hogy a RAS szerver mit csinál. Én is abba bízok, mert a scriptet ellenőriztem, rendben van, most újból fölvettem, hogy be fog ez állni ez a kapcsolat, kell nekünk, hogy a délután folyamán használni szeretnénk. Mert oké, hogy akkor most már megvan a hibrid, de azért ez még nem hibrid, ez még csak annyi, hogy a connection megvan, és akkor lehet utána oda tovább építkezni, meg utána menteni, meg site recovery. Nem olyan nagy probléma, mert a maga a folyamatot látjátok, hogy működik, meg valószínűleg nem rassal csináljátok, vagy nem mindenhol, ez viszonylag ritkább, csak most így tudjuk ledemózni. És mondom, most már külön routing, vagy a router scriptek vannak kint a GitHubon, hogy akkor melyik típusot hogyan kell beállítani, milyen konfiggal. Itt azért egyszerűbb, hogy scriptet használunk hozzá, de a cél az lenne, hogy egy másodlagos DC-t azért feltegyünk, meg ott megbeszéljük, hogy azt hogyan kell deployolni, vagy mi az ajánlás a Microsoft részéről, utána azt hogyan mentjük, meg azokat a gépeket hogyan mentjük, és utána pedig site recovery, jön délután, amihez viszont nem kell. Tehát a sidekickernek pont az a lényege, hogy nem kell hozzá VPN, vagy nem kötelező hozzá VPN, sőt, hogyha van VPN és sidekickeri, akkor sem a VPN-be tolja azt a forgalmat, hanem a sima HTTPS-en keresztül valósítja meg. Úgyhogy tudjuk attól folytatni, csak azt szeretném, hogyha ott azért a DC2 meg a DC1 normálisan működne, meg úgy látszana, hogy ez egy egységes hálózat lesz ebből a szempontból. De remélem, majd ebédszünetben helyre jön ez nálam is, mert én úgy látom, hogy a konfigban nincsen baj.